Géresi Róbert református püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 18-án csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, Budapesten most 17 fok van. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány.
Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Következnek a részletek. Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök. A dokumentumot eredetileg holnap Genfben látta volna el kézjegyével Donald Trump, de végül Versailles-ban a francia királyi palotában hitelesítette azt. A megállapodást még az iráni elnöknek is alá kell írnia.
A 14 pontból álló egyesség értelmében a perzsa ország vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert. A szemben állók minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel. Washington feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, valamint megnyitják a Hormuzi szorost. A végleges megegyezést két hónapon belül dolgozzák ki.
Itthon a védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők.
Szakértők szerint októbertől is megmaradhat a kamatstopp a sérülékeny adósok csoportjának. A kormány a jelzálog hitelek referencia kamatstoppját szeptember végéig fenntartja. A témában ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzálog hitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Emlékeztetett, a kamatstop miatt az OTP több bankkal együtt az Alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
Egyáltalán nem biztos, hogy kivezetésre kerül a kamatstop, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét.
Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. Hozzátette, a jegybank 19 ezer adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozású hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára.
A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben.
A legnagyobb ellenzéki frakció politikusa a Hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatón azt állította, a lap a Tisza párthoz kötődik. Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy koronatanújának azért, hogy nevezze meg, ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésbe hozott politikus az előző kormányból.
Most eljött a szembesítésnek az ideje, olyan bizonyítékokat tártunk a nyilvánosság elé, és szeretném kiemelni, hogy még nem mindent, ami egyértelműen azt tükrözi, hogy a Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péternek a testvére ezen a helyszínen nem csak hogy hazugságot gyártott, hanem fizetett is ezért.
A Kontroll alapítója már kedd este közölte, hogy Pócs János állításai miatt feljelentést tesznek rágalmazás és becsületcsorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt. Magyar Márton azt írta, Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőle, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe.
Matusik Tamás nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé, megbízatása 6 évre szól, és Tatárkis Pétert váltja a poszton.
Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett.
Bukarestben több ezer pedagógus vonult utcára az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen tiltakozva. A tüntetők szerint a jogszabály hatályba lépése jövedelemcsökkentést okozna az amúgy is alulfinanszírozott ágazatban, ezért a tervezet módosítását követelik. A pedagógus szakszervezetek munkabeszüntetést és a záróvizsgák bojkottját is kilátásba helyezték, ha a bukaresti döntéshozók nem tesznek eleget követeléseiknek. A román fővárosból Bot Eszter tudósított.
Az érdekképviselet szerint elfogadhatatlan, hogy a tanárok bérezését a közalkalmazotti bérskála alsó negyedébe sorolja a tervezet. Azt is kifogásolják, hogy a potlékok lefaragása miatt a jogszabály valójában alacsonyabb jövedelmet eredményez, hiába hajtogatja a kormány, hogy az alapbérek nem csökkennek. A tüntetők az ágazati megszorítások eltörlését követelik, egyebek mellett a lefaragott ösztöndíjak és a levágott pótlékok visszaállítását, valamint a szakképesítési szintjükkel arányos bérezést.
Itt a Krónika. A nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.
A tárca közleménye szerint a diákok már regisztrálhatnak a programra, a munkáltatók pedig a területileg illetékes hivatalhoz nyújthatják be támogatási kérelmeiket. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összeges szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
Országos vizsgálat kezdődött a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, az NKFH ellenőrzési akciójának legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. Eitmann Norbert hangsúlyozta, a vizsgálatok középpontjában három korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll, mert mindhárom vegyület használata egészségkárosító.
Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilia az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő adagok kulcsösszetevője, míg a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán napközben több helyszínen várható munkavégzés. Pályakarbantartók végeznek hézak kiöntést, burkolatot javítanak, kaszálnak, valamint az útpálya feletti portálok ellenőrző javítási munkáit végzik el. Szeged felé az Ócsa csomópont közelében a 28-as kilométernél, Lajos-Mize és Kecskemét között a 70-es kilométernél, valamint a Kiskunfélegyházi szakaszon a 109-es kilométernél a külső sávot zárják le.
Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Helsinki úton befelé a Torontál utca után, emiatt a külső sáv nem járható. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Calvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját, illetve az Astoria megállót is áthelyezik emiatt. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, másutt többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejcz Bálinttól hallják. Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot a labdarúgó világbajnokság 6. játéknapján. A dallasi mérkőzésen a szigetországiak támadója Harry Kane kétszer is eredményes volt. Az elcsoport másik találkozóját Torontóban rendezték, ahol Gána egy 95. percben szerzett góllal nyert Panama ellen, a végeredmény 1-0. Ezen kívül még két összecsapást rendeztek a VB legutóbbi játéknapján, Houstonban Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott egymással. Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán is pályára lépett. A KLU 4-es másik mérkőzése Mexikóvárosban Üzbegisztán-Kolumbia 1-3. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto FC hivatalosan is bejelentette, hogy a mexikói Efraín Juárez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazai válogatottjában 39-szer lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását, dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is, legutóbb a mexikói Pumást irányította. A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a Máltai Másaszlók és az Örmény Pünik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Az előző idényben a DVSC-nél dolgozó Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőkövest új vezetőedzője. Számolt be róla a Borsodiak honlapja. Bronzérmes lett a kardozó Szatmári András a franciaországi Vivo Európa bajnokságon, miután 15-12-re kikapott francia ellenfelétől az elődöntőben. Rapp Krisztián a negyeddöntőben, míg a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron a nyolcaddöntőben búcsúzott. A női törözőknél Pásztor Flóra és Papp Jászmin is a negyeddöntőig jutott. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantis Karakiszt, aki az olimpiákoztól érkezik a legutóbbi idényben BL bronzérmes együtteshez. A Salamancából a Valencia csapatához igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Kicsoda Zümi és mi értelme a 10 táblának? Igaz-e, hogy az asztalunk majdnem üres lenne, ha nem lennének beporzó rovarok? Biztos, hogy a méz a legfontosabb, ha a méhekre gondolunk. Talán jobb, ha innen közelítünk, és nem onnan, hogy átadtak egy újabb tanösvényt zümmögő néven. Pedig ez is fontos. Ha velünk tartanak a poroszlói ökocentrumba, azt is megmutatjuk, miért.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter. Kalendárium.
Új lemezének dalait is bemutatja nyári koncertjein az Antal Gábor Trió. Stúdió vendégünk az alapító Antal Gábor jazzzongorista. Páncélbazárt történelem, interaktív utazás a török hódoltság korába, a múzeumok éjszakáján Nyíregyházán és kórusok éjszakája Veszprémben.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
2026. június 18-a csütörtök, Arnold és Levente névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Az amerikai elnök aláírta az iráni háború lezárására vonatkozó szándéknyilatkozatot. A kérdés, hogy most vajon a figyelme az Ukrajna felé fordul-e? 7 óra után beszélünk róla, hogy arról is, hogy megkezdődött a törvényhozás, illetve a törvénykezés a parlamentben. Lex Orbánként elnevezett törvényről, a migráció körüli belpolitikai vitáról és a média törvény módosításáról is beszélünk majd a következő percekben, ugye 7 óra után. 8 óra előtt pedig szó lesz arról, hogy hogyan függ össze Európa lakhatási válsága, illetve a migráció. Erről kérdezem majd a szakértőt. 9 óra előtt pedig arról, hogy megszűnhet a védett ár a benzinkutakon, de rejte veszélyt magában egy ilyen sérülékeny helyzetben a védett ár azonnali kivezetése. Erre majd a szakértő válaszol. A szerkesztő ma reggel Törőcsik Zsolt.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 19 perc. Szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakáját, amelyre a Szentendrei Szabadtéri Múzeum is különleges programokkal készül. A látogatókat táncház, gasztrotúrák és kézműves műhelyek várják. Az erdélyi tájegység épületei pedig fényárban úsznak majd. Aki pedig igazi kalandokra vágyik, a Művészet Malom szabaduló szobájában teheti próbára magát, mondta Lengyel Emese rendezvény szervező, akit Hegedű és Katalin kérdezett.
Örmény és dalmát dallamok is felcsendülnek majd szombat este a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban, ahol a most hallott Voodoo Jabba zenekar is színpadra lép. A zenei élményeken túl mi minden vár még a közönségre, mennyire színes és izgalmas a felhozatal?
Mindig igyekszünk nagyon színes programkínálattal készülni a látogatóinknak. Idén is, ahogy minden évben, a múzeumok éjszakája központi témájához, a gasztronómiához, az ízekbe zárt történetekhez kapcsolódó most, és így egy nagyon szép zenei alakártot kínálunk a színpadon, ahol az előbb említett zenekar is fel fog lépni, de ezen kívül lesznek örmény hangszeresek, a Souvenirs nevű zenekar, és lesz egy dalmák férfi kórusunk. Itt lesz velünk az Opánke együttes, délszerv táncházat is fognak tartani, David Jengibárián, aki egy örmény származású harmonika művész, és a végén pedig egy modvai táncházzal zárjuk majd a színpadi és a táncos programjainkat. Ezen kívül nagyon sokféle dolog lesz még, egész este fényfestés lesz az Erdély Tájegység városunkban a házak falán, amelyek kapcsolódnak a házak témáihoz, a házak motivumaihoz. Nyáresti piknik várja a látogatókat az Erzsébetligetben, lesz fröccsterasz, borkoktélok, grilludvar, élőtörténelemmel is készülünk az Erdély Tájegységünk városi részében, és ugyanitt a beöltöző helyszín is egész éjjel a nyitvatartás végéig működni fog, ahol korabeli 1900-as évek elejé ruhákba öltözhetnek be a családok, és sétálgathatnak ezen a gyönyörű téren. Tematikus túrákkal is készültünk, különleges tárlatokkal, lesz Erdélyben gasztrotúra, lesz örmény kultúra és gasztronómia, amely szubjektív tárlatvezetés, könyvbemutatóval is készülünk. Az élőtörténelem szereplőink Erdélyben a postahivatalban, Székely udvarhelyen, a Keresztes házban, Sepsiszentgyörgyön, a Divatáru kereskedésben, Kézdivásárhelyen, a gyógyszertárunkban, Székely keresztúron és a Hírsnyomdában, Marosvásárhelyen várják az élőtörténelem szereplőink, a színészeink, a látogatókat. A gyerekeknek, családoknak élményhelyszínekkel is készülünk, lesz egy gasztrodetektív élménytúra, 7 állomáson keresztül egy felfedező játék.
Ez
7 helyszínen, az Erdély Tájegységnek a falu és a városi portáin épületein, a Divatáruban, Boltban, a Postahivatalban, a Gyógyszertárban, a Keresztesházban, Balavásáron, a Szászújfalusi portán és a Tordátfalvi iskolában, ahol nagyon érdekes gasztronómiai témájú játékos feladatok várják a gyerekeket, és a végén, amikor az összes állomásról megszerezték a pecsétet, akkor átvehetik ajándékukat, vagy az iskolában, vagy a postahivatalban. De lesz ételkóstolás Balavásáron a faluban, hagymás puliszkát fogunk készíteni, lesz nemzetiségek fűszerei párosítójáték, ami szintén egy nagyon érdekes program. A kézműves helyszínekkel is kapcsolódunk a gasztronómiához, lehet majd készíteni textilszalvétát, kenyereszsákot, gyümölcszelét a gyógyszertárnak a laboratóriumában, lehet gyümölcsöket kasírozni, agyagedényt készíteni, és receptes füzetet is lehet nagyon szétmerített papírból készíteni, aki szeretné szüleinek, nagyszüleinek a receptjeit egy ilyen szép kis füzetbe összegyűjteni. Még 2 különleges tárlatvezetés lesz, amit nem említettem. Az egyik tárlatvezetés naplementében az Elpusztíthatatlan tárgyak című időszaki kiállításunkban kurátor fog tárlatot vezetni, a Skanzen galériából indulnak, és a kiállítás többi helyszíneit is meglátogatják a múzeum további tájegységeiben. És szintén kurátorok vezetnek tárlatot, az Együtt a fenntarthatóságért című kiállításban a Magtár épületünkben.
Elképesztően gazdag és széles a kínálat, és már csak tényleg annyira maradt időm, hogy megkérdezzem, hogy pontosan mikor kezdődnek ezek a kalandok, programok. Azt is egyezzük meg, hogy egész este ingyenes közvetlen buszjárattal is elérhető a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
18 és 24 óra között leszünk nyitva a múzeumok éjszakáján, és várjuk szeretettel Budapestről, Szentendréről, az ország egyéb pontjairól a látogatókat, és valóban a buszpályaudvaron a 9-es kocsiállásnál lehet felszállni az ingyenes buszjáratra, és hazafelé is, visszafelé is viszi a buszjárat a hívállomásra a látogatókat.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 23 perc, az Egri vára a legnépszerűbb a hazai várak közül. Ez derül ki egy online felmérésből. A magyar történelem egyik legismertebb és legmeghatározóbb építménye a szavazatok 20%-át megszerezve került a rangsor élére. Szorosan mögötte végzette a Dunakanyar ikonikus látványossága a visegrádi fellegvár, majd a Balaton felvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje a sümegi vár. Pilisi Csengeri portja Egerből.
egy sodronyink, vassapkára vontató, egy szabja, csákányfokos, amivel majd harcolunk, ugye fakad.
Látom, itt zászlótok is van.
Igen.
Ez mit ábrázol?
Kettőskard és a félholdas pajzs és a magyar pajzs.
Jel lehetett szerinted az ostrom annak idején is, az 1500-as években?
Hát egy picit talán véresen, meg mindenfele ágyugolyók, nyilvesszők. Hogy én tudom, török hódoltság területeibe belásott Eger is. A két nagy török sereg itt Eger alatt egyesült, Tegerbe volt a végső ütközet, 1552-be.
A lányok és a nők is kivették be részüket annak idején, ti is?
Igen.
De most nem levest, meg nem forró szurkot öntöttetek a törökök nyakába.
Nem.
Szerintetek mennyire volt nagy tétje ennek a csatának itt Egerben, az Egri várban?
Eléggé nagy tétje volt, mert ez volt az egyetlen olyan nagy vár, ami pont állt, és a többit meg elfoglalták.
Látom, hogy előbb az ágyot néztétek. Ez hogy működhetett?
Berakták a lövedéket oda előre, és a kalózot van, hogy gyújtották a végén.
Mi a pajzs miatt jöttünk, hogy mi szeretnénk pajzsot csinálni, meg kartot, meg ilyeneket.
És izgalmas nektek, hogy milyen lehetett a végvári élet? Kicsit hát belekóstolni?
Igen. Ha úgy érdekel minket, nagyon sokat el tud mondani ez a vár.
Mi minden évben eljövünk a gyerekekkel ide, hogy ez egy örök példa mindenki számára. A hűségesség, a hazaszeretet, és ad erőt a küzdelmekhez, a nehézségek elviseléséhez. Csahoz a hazaszeretethez, ezt tanítani kell generációkon át, amit itt az egriek mutattak nekünk, mint példa.
Az egri vár, a hazaszeretet, a felelősségvállalás, az elkötelezettség és a hűsi helytállás szimbóluma a legismertebb történelmi emlékhely, mondja Novákné Lakázsó fia, Dobó István Várumúzeum igazgatója.
Amikor 1901-ben elsőként jelent meg a folytatásokban közölt egri csillagok egy része, akkor az már egy olyan érdeklődést indukált, ami csak fokozódott a 20-as években, úgyhogy abszolút volt szerepe Gárdonyinak természetesen, és hát nyilván mai napig is nagyon sokat köszönhetünk ennek a felfokozott érdeklődésnek, és ha mondhatom azt, mi igyekszünk egy kicsit ezt még tovább fokozni azzal, hogy ugye a tavalyi évben egy saját mesekönyvet is megjelentettünk, amivel egy picit segíteni próbáljuk a most olvasni tanuló közönséget abban, hogy megismerje egy kicsit a 16. századi egri vár és a környezetének történetét. Úgyhogy tovább fűzzük a történetet, amit Gárdonyi és a vár egykori ásatói elindítottak, és elkezdtek írni, és hát bízunk benne, hogy méltó örökösei leszünk ezzel a nagy írónak. Tehát mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, és egy kicsit az ő elképzelésüket is belevinni mindabba a kutató munkába, amit ma végzünk.
Az egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
Igen, én azt gondolom, hogy most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő években a reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk, és hát az a reményünk és abban bízunk, hogy a Tömlöc és Földbástya, amelyet kiemelt helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az egri várral kapcsolatban és az építés történetével kapcsolatban.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban az M2-es metró helyett ezen a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! A Budapest-Székesfehérvár vonalon 5-15 esetenként 15-25 perccel nőtt a menetidő biztosító berendezési hiba miatt. Máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások lesznek június 20-ától. Ez érinteni fogja többek között a Nyírség és a Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, valamint az S50-es és Z50-es erővárosi vonatokat is. Karbantartás miatt módosított menetrend érvényes még holnapig a Szobi vonalon. Ezen kívül pótlóbuszok járnak Szerencsés, Nyíregyháza, Sárbogárd és Dombovár, az S40-es vonatok járt Simontornya és Dombovár között, holnapig pedig Váci és Magyar Kút között is. Péter Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Most még friss a levegő, 17 fokot mutat a hőmérő legalábbis Budapesten, de hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Kuntár Molnár Annától kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A felhős dunántúli részeken is csökken a felhőzet. A nappali komoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra már 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban egyre melegebb levegő érkezik fölénk, így napról napra erősödik a felmelegedés. A hétvégén már országszerte kánikulában lesz részünk, nagy rész 35 fok körül alakulnak a maximumok. Döntően száraz idő várható, de a hétvégén előfordulhatnak záporok, zivatarok.
Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja dúsított uránkészletét. Megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott G7 csúcs után Emmanuel Macron francia elnök kiemelte, a résztvevők elkötelezettek abban, hogy növeljék az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború lezárása érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről. Itthon a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a korábbi 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenék ki januárig visszamenőleg. Ma van a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a diszkrimináció, illetve a sokszor erőszakba torkolló verbális uszítás terjedésének veszélyére. Híradással legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Vas.
A hit ereje. Rönöki Szent Imre templom. Isten házát már pedig nem hagyjuk, vallották mindig a ma alig több mint 300 lélek lakta faluban. Rönök első Szent Imre temploma az Árpád korban épült és 1898-ig állt. Az ősi falak éppen egy szentmise közben kezdtek rogyadozni a szélviharban, de a hívek szerencsésen ki tudtak menekülni. Az új rönöki Szent Imre templomot 1904 pünkösd vasárnapján szentelték fel. Az ünnepi beszédekben a két közelben született főméltóságnak, Szél Kálmán kormányfőnek és Vlasics Gyula miniszternek is köszönetet mondtak. Abban azonban még ők sem tudtak segíteni, hogy a trianoni határ egy kicsit távolabb húzódjon. Az néhány évtizedig még szerencsésnek tűnhetett, hogy a templom, ha csak néhány méterrel is, de itthon maradt. 1945 után azonban, mivel határsávban állt, tilos terület lett a hívek számára. Berendezéseit elvitték, tönkretették, meggyalázták. A csupasz épület a határőrség megfigyelő pontja volt. A vasfüggöny megszűnése után nemzetközi mozgalom indult Magyarország leggyalázottabb temploma megmentésére. A budapesti és a bécsi kormány, valamint a szombathelyi és a kismartoni püspökség együttműködésével 1992-ben szentelték fel az ismét újjáépített Rönöki Szent Imre templomot.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 35 perc, ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, és erről beszélgetünk a következő percekben a főigazgatóság szóvivőjével, Mukics Dániellel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
No, azt kérem öntől először, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán ez a szokásjog hogyan alakult ki, hogy ugye általában ősszel kezdjük el ezeket az ellenőrzéseket, ősszel érkeznek a kéményseprők, hogyan alakult ez ki, holott azért vannak olyan időszakok az évben, amikor sokkal jobb vagy jobb lenne egyébként korábban felkészülni.
Igen, van ez a hiedelem, hogy a kéményseprő szerencsét hoz, ez valóban így van, és meg a gombunkat se kell hozzá megfogni, viszont a fontos, hogy az otthonunkban találkozzunk a kéményseprővel, mert akkor leellenőrzi a kéményünket. Az elmúlt években volt néhány változás itt a kéményseprés kapcsán, nem mindenkihez érkezik automatikusan, van akinek fizetni kell, van akinek ingyenes. Kezdjük a legegyszerűbb opcióval, amikor valaki társasházban él. Társasházakhoz automatikusan érkezik a kéményseprő, társasházakban élőknek nincsen egyéb feladatuk, mint beengedni a kéményseprőt. Viszont, hogyha valaki családi házban él, akkor oda nem megy ki automatikusan a kéményseprő. Magánszemélyeknek ingyenes a kéményellenőrzés, viszont erre az ingyenes kéményellenőrzésre időpontot kell egyeztetni. A legtöbben általában az első őszi befűtés időszakán gondolnak arra, hogy húha, itt az ideje kéményseprőt hívni. Olyankor a szakemberek leterheltebbek, többet kell várni rájuk. Ezért javasoljuk mindenkinek, hogy ilyenkor nyáron hívjon a kéményseprőt, hiszen a kéményseprés ilyenkor is elérhető, ilyenkor is dolgoznak a katasztrófavédelem kéményseprői. Semmi más teendője nincsen annak, aki kéményseprőt szeretne hívni, mint fölmegy a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalra, ahol az online ügyintézés majd az időpontfoglalásra kattint. Ilyenkor nyáron úgyis az emberek többsége szabadságot vesz ki, többet van otthon, így a kéményseprő fogadása is sokkal könnyebb. Úgyhogy javasolni tudom csak mindenkinek, hogy éljen az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével. Aki gázzal fűt, annak két évente egyszer érdemes kéményseprőt hívnia, aki pedig szilárd tüzelővel, annak évente egyszer érdemes kéményseprőt hívnia.
No, mi történik akkor, hogyha nincs kitakarítva a kémény? Mert ugye azért ezt annyira nem futtatjuk végig magunkba akkor, amikor halogatjuk, hogy persze majd hívjuk.
Hát nagyon nagy problémák lehetnek belőle, attól függően, hogy mivel fűtünk. Ha szilárd tüzelővel fűtünk, akkor ugye a kémény belső falára folyamatosan korong, kátrány rakódik le, szűkül a kéménynek a belső átmérője, romlik a kéménynek a húzata, a lerakódott kémény és kátrány réteg az egyik befűtés alkalmával meg is gyulladhat, ebből lesz a kéménytűz. Minden hetedik lakástűz az a kéményből indul ki, úgyhogy csak javasolni tudom a lakástűzek és a szénmonoxid mérgezések elkerülése érdekében, hogy tényleg éljünk az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével. Van viszont egy másik helyzet, hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó. Na, nekik kötelező a kémény kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni, és velük megnézetni, szükség esetén kitisztítatni a kéményt. Nagyon fontos, hogy a gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg ezt a szolgáltatást, amelyiktől csak szeretnék. Mert vannak csalók, akik becsöngetnek a gazdálkodó szervezetekhez, az ilyen családi házakba bejegyzett gazdálkodó szervezetekhez, és nagyon agresszívan, bírságokkal fenyegetőzve, a katasztrófavédelem alvállalkozóinak magukat kiadva, azt mondják, hogy ha most minket nem enged be, akkor ilyen és ilyen bírság lesz, és aztán egy nagyon drága munkát végeznek el. Ezeket az erőszakos csalókat nem kell beengedni, tehát a gazdálkodó szervezetek bármelyik kéményseprő cégtől megrendelhetik a kötelező kéményseprést. Ehhez van egy kis segítség, ugyanezen a weboldalon kéményseprés.katasztrófavédelem.hu, itt van egy olyan felület, hogy ki az ön kéményseprője. Ha itt megadjuk az irányítószámot, megadjuk, hogy családi házról van szó, és egy vállalkozás van ide bejegyezve, akkor az oldal ki is dobja, hogy az adott területen milyen kéményseprő cégek vállalnak szolgáltatást, nincs más teendőnk, mint kiválasztani a legszimpatikusabbat.
Két dologra itt még jó lenne, hogyha felhívnánk a figyelmet a következő mondjuk másfél percben. Az egyik, ugye persze mindig az emberi élet védelme az elsődleges, de például egy kéménytűz vagy mérgezés esetén a biztosító társaságok ugye meg is tagadhatják a kártérítést, ez az egyik, a másik pedig a szénmonoxid érzékelőknek a beszerzésére, ami nagyon fontos. És hogyha már a katasztrófavédelem honlapját emlegettük az előzőekben, akkor ennek kiválasztásához is, a szénmonoxid mérők kiválasztásához is hatalmas segítséget találnak az érdeklődők ugye ott a honlapon.
Igen, a biztosító társaság akkor fog fizetni kéménytűz esetén, hogyha mi hitelt érdemlően bizonyítani tudjuk, hogy a megfelelő karbantartás vizsgálat az megtörtént. Tehát ezért is érdemes kéményseprőt hívni, mert akkor nem lesz baj, ha pedig mégis, akkor a biztosító az fizetni fog. Szénmonoxid érzékelőt minden olyan helyre javasolok, ahol zárt térben nyílt láng van, mert ott felütheti a fejét a szénmonoxid mérgezésnek a veszélye. Tehát legyen ez egy gáztűzhely, legyen ez egy kandalló, legyen ez egy nyílt égésterű vízmelegítő eszköz, hogyha zárt térben nyílt láng van, oda vásároljunk szénmonoxid érzékelő készüléket, mert az életünket fogja megmenteni.
Mukis Dániellel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjével beszélgettünk az elmúlt percekben méghozzá arról, hogy ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor nyáron vagy még az őszi hűtési időszak előtt egy kicsit talán kényelmesebben megoldható, hiszen ősszel már leterheltebbek a tűzoltók is, illetve a katasztrófa védelmi szakemberek. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 42 perc a magyar mezőgazdaság jövője, az ifjú gazdák és gazdaasszonyok célkitűzései címmel hosszú távra szóló új stratégiai dokumentumot tett közzé a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. A kiadványa az agrárium 10 legégetőbb kihívására kínál megoldási javaslatokat. Kiemelt figyelmet szentel a generációváltásnak, a fenntartható talaj- és vízhasználatnak, valamint a hazai termékek piaci védelmének. Hegedűs Katalin összeállítása.
A stratégia alapja az a tudásanyag és javaslatcsomag, amely a magyar vidékbe vetett hídből született. A vidéknek nem csak jelene, de biztos jövője is van. A munka lényege pedig éppen ennek az építése, fogalmazott Nagyné Legény Ildikó, a Magosz Gazdaszony tagozatának elnöke. Hozzátette, a javaslatokat a magyar mezőgazdaság 10 legégetőbb kihívására válaszul állították össze.
Régóta közösen gondolkozunk az ifjú gazdákkal, és azt gondolom, hogy ez a jó irány, hiszen minden tagtársunk és minden megy
megyei elnökünk agráriumban tevékenykedik és agráriumban dolgozik. Ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülünk, és ami ettől sokkal fontosabb, hogy gyakorlati megoldásokat, tapasztalatokat tudunk megosztani elsősorban egymással. Igyekeztünk kiemelni, hogy a kisgazdaságok, a családi gazdaságok nagyon határozott szerepet kell, hogy képviseljenek a magyar mezőgazdaságban, hiszen az élelmiszer önrendelkezés terén és az egészséges élelmiszerellátás terén döntő szerepük van.
Nagyné Legényi Ildikó kiemelte, a cél nem csak a mezőgazdaság jövedelmezőségének biztosítása, hanem az agrárpálya vonzóbbá tétele is, hogy a fiatalok hosszú távon a szektorban maradjanak. Emellett kulcsfontosságú a tudományos alapokon nyugvó egészséges táplálkozás népszerűsítése, amely a társadalom jólétének záloga. A Magosz gazdasszony tagozatának elnöke rámutatott, az élelmiszerek származása és kezelése gyakran átláthatatlan a fogyasztók számára. A nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások miatt a piacot elárasztják a külföldi termékek, amelyek esetében szinte lehetetlen megbízható információhoz jutni az összetételről vagy a szállítási útvonalról.
És ugye az a nagy hátrány, hogy keresve is nehezen találjuk meg, hogy honnan származik, miből áll össze, mit tartalmaz az az élelmiszer alapanyag, és ez egy tudatos félrevezetése, azt gondoljuk, a fogyasztóknak. Mi visszatérnénk ahhoz a, én azt gondolom, nagyon hatásos és hatékony zászlós megoldáshoz, hogy igenis a polcokon, hogyha elmegyünk az élelmiszerboltba vásárolni, a magyar zászló legyen ott a magyar élelmiszereknél, a lengyel zászló legyen ott a lengyel élelmiszer alapanyagnál, hogy tudjuk, mi az, amit leveszünk, mi az, amit megeszünk.
A magyar gazdatársadalom átlag életkora folyamatosan emelkedik, sok családi gazdaságban pedig még mindig megoldatlan az utódlás kérdése. Éppen ezért a stratégiai dokumentum első pontja a generációváltás fontosságát emeli ki, amely elengedhetetlen a családi gazdaságok megerősítéséhez és az eddig elért eredmények megőrzéséhez. A Győr-Moson-Sopron vármegyei egyházas falun gazdálkodó Derdák Gábor, aki a Magosz ifjú gazdatagozatának elnöke is, elmondta, esetükben ez a folyamat már zajlik. Mint fogalmazott, ő maga 2015 óta dolgozik főállású vállalkozóként, édesapja pedig fokozatosan adta át számára a feladatokat és a felelősséget.
50 hektár a saját, illetve a bérelt terület nagysága, amit a családunk művel, de igyekszünk több lábon állni, körülbelül 70 hektáron szolgáltatunk. Én növényorvos vagyok, növényvédelmi szolgáltatás, vetést, illetve egyéb bérmunkákat 70 hektáron csinálunk a településen lévő kisebb gazdaságoknak, illetve van egy takarmányboltunk is. Szépen apránként kaptam meg édesapámtól a különböző feladatokat. Megmondom őszintén, a modern digitális technológiák, illetve a bürokratikus terhek egy kicsit katalizátor volt a rendszerben, mert édesapám korosztályában azt tudni kell, hogy sokaknak e-mail címe sincs, nem élnek ezekkel a technológiákkal együtt, és az volt a mondás, hogy akkor szépen lassan ezeket a feladatokat vegyem át, és így organikusan alakult ki, hogy egyre nagyobb terhet kaptam, ami nekem is jó volt, hiszen nem egyből belecsöppentem valami ismeretlenbe, ő viszont át tudta szépen adni nekem a kapcsolati rendszerét, ami a piacokon kialakult, úgyhogy úgy gondolom, hogy még mindig nem végződött nálunk a gazdaságátadás, ez egy nagyon hosszú folyamat, de zajlik.
Csetibor András, a Magosz főtitkára szerint az ifjú gazdák javaslatainak egyik legnagyobb erőssége, hogy olyan korábban tabunak számító témákat is megfogalmaznak, amelyekre eddig nem születtek megoldások. Ilyen például a vadkár és a vadsűrűség problémája, amely nem csak a hegyvidéki vármegyékben, de az ország jelentős részén a gazdálkodók első számú gondjának számít.
A másik meghatározó probléma a vízgazdálkodásnak a kérdése. Egyetemen azt látjuk egyébként, sok gazdának nem az öntözés lesz a megoldás, mert ez egy rendkívül drága technológia, hanem éppenséggel a folyók feldúzzasztásával és a csatornák feltöltésével elégköri azt lehet érdemben csökkenteni.
A Magosz főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon naponta csak nem 2 millióan étkeznek közintézményekben, az óvodáktól kezdve a kórházakon át egészen a börtönökig. Mivel a jelenlegi közbeszerzési rendszerben szinte kizárólag az ára meghatározó, a konyhák döntően külföldi alapanyagokból dolgoznak. Szerinte ez a hatalmas piac kiváló lehetőséget biztosíthatna a magyar termelőknek, hogy helyi alapanyagokkal lássák el a közétkeztetést.
Ez egy olyan piac lehetne a magyar termelők számára, amivel ott helyben lehetne ellátni ezeket a konyhákat, egyértelmű megoldást kell erre is találni. Tehát ilyen és ehhez hasonló konkrétumokat is felvillant ez az anyag, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb erőssége ennek. Valamiben nem szabad változtatni, tehát az egyik fő követelésünk a földforgalmi szabályozás kapcsán, hogy továbbra is tiltani kell a cégeknek a föld tulajdon szerzését, azzal ugyanis olyan szinten szabadulna el a földpiac, amivel nem csak a hazai gazdálkodók kerülnének a földpiacról, hanem éppenséggel a külföldi személyek is megjelenhetnének. Tehát itt különböző időhorizontok vannak, az látszik, hogy valamiben most kell védeni, akár a kedvezményes adózásnak, az ösztönadózásnak a megőrzését, a földforgalmat is, de hosszú távon, vagy közép és hosszú távon igenis számolni kell, és megoldást kell hozni a vízgazdálkodás, a vadsűrűség, illetve a közétkeztetés kérdésére is például.
Az ifjú gazdák javaslatait a szakminisztériumhoz is eljutatják, a teljes stratégia pedig hamarosan elérhető lesz a Magosz honlapján.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
A Herendi Porcelán Manifaktúra idén ünnepli fennállásának 200. évfordulóját. E jeles alkalomból nyílt meg a Magyar Művészeti Akadémia irodaházában a Herend 200 című kerítéskiállítás. A Herendi Porcelán nem csupán a minőség és az elegancia szimbóluma, hanem nemzetünk büszkesége. Világhírét jól mutatja, hogy Viktória brit királynő saját készletet rendelt belőle. Ferenc József császár előszeretettel ajándékozta fel feleségének, Sziszinek, sőt Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvőjére is Herendi porcelán volt Magyarország ajándéka. Hegedűs Katalin riportja.
32 évvel ezelőtt ismerte meg a Herendi porcelánt dr. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója, és annyira személyesen beszélt erről a nemzeti kincsről, értékről, hogy tényleg az ember belemosolyogott ott a közönség soraiban. Szerelem volt első látásra, és ugye szorosabbra is fűzte viszonyát a Herendi porcelánnal, hiszen most már 21 éve vezérigazgatóként igazgatja ezt a manufaktúrát. Milyen érzés, főleg ebben a jubileumi esztendőben ennek a örökségnek megfelelően?
Egészen pontosan emlékszem arra napra, amikor édesapám kölcsönkért kis autójával, Marutiával először megjelentem a Herendi Porcelán Manufaktúrában, és aki csak egy másodpercig belép ennek a művészeti szentélynek a kapuján, az egy olyan örök szerelmet érez, amelyet többet az életben nem lehet elfelejteni. A Herendi Manufaktúra az nem csak a munkám, hanem egyúttal rengeteg érzelmi szállal hozzám kötődő élő szervezet, és nagyon büszke vagyok arra, hogy én és a manufaktúra mai kollektívája részese lehet a manufaktúra alapításának 200. évfordulója ünnepsorozatának. Ez egy olyan történelmi pillanat a manufaktúra életében és a magyar művészeti életben, amelyet méltó módon kell megünnepelni. Éppen ebből kiindulva a manufaktúra már 10 évvel ezelőtt elkezdte erre az évfordulóra való felkészülést. Minden évben egy-egy monumentális alkotást készítettünk, amely a porcelán alkotásoknak a legszebb vonásait hordozza, és ebben a 10 évvel ezelőtt elindult sorozattal fogjuk a Vigadóban bemutatni azt a kiállítást, amely hirdeti a Herendi Manufaktúra mestereinek szakértelmét és porcelán iránti szeretetét. De emellett minden hónapban valahol egy kulturális kiállítást is rendezünk. Már Szlovákiában, Szlovéniában volt kiállításunk, Magyarország kiállító termeit minden hónapban egy-egy Herendi kiállítás kísérte, és most pedig júniusban itt Budapesten az Andrássy úton egy kerítés tablón keresztül mutatjuk be a manufaktúra mérföldköveit ebben a 200-as működésben. Nagy pár nap múlva már a budapesti Vigadóban fogjuk megünnepelni és megnyitni a nagy jubileumi kiállításunkat. Szeretnénk megmutatni a nagy közönségnek azt a művészeti értéket, amelyet Herend hordoz, hiszen Herend nem csak egy porcelán, Herend minden egyes alkotása egy műalkotás, egy örök érték, és szoktam mondani, hogy amikor valaki Herendi porcelánt vásárol, az valójában nem saját magának vásárolja, hanem az utókornak, gyermekeinek és unokáinak, hiszen Herend volt, van és lesz, és ez a két évszázad, ez csupán egy mérföldkő a manufaktúra életében, hiszen Herendnek nem csak 200 éves múltja, de 200 éves jövője is van.
A Herendi porcelán ma már a világ több mint 60 országában van jelen, 2013 óta pedig hungarikumként jegyzik. Mit képvisel ez a különleges fehér arany a nemzetközi piacon?
Bármerre is járunk kiállításainkkal és alkotásainkkal, minden lakott kontinensen jelen vagyunk, ahogy ön is említette. Valójában nem csak a Herendi porcelán művészetet hordozza, hanem egy szelet Magyarországot is hord. hordoz, és viszi ennek az országnak a jó hírét. Mindenhol az eleganciát, a kényeztetést, a kézművességet, a tradíciót, a folyamatos megújulást, a magas minőséget hordozza a Herendi porcelán, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy szinte minden királyi, császári udvarban, államférfinél a Herendi porcelán megkülönböztetett helyen jelenik meg, hiszen ez a kézműves alkotás, ez hordozza azt a szaktudást, amelyet csak Herenden tudnak a herendi mesterek porcelánba átfordítani.
Ugye az 1851-es londoni világkiállításon Viktória királynőt annyira elvarázsolta a jellegzetes virágos lekkés motívum minta, hogy ő lett az egyik megrendelője ennek a készletnek. Kikre volt még nagy hatással a herendi porcelán?
Ha viccelni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy nagy szerencsénkre a manufaktúra első nagy PR-ese az Viktória királynő volt, amikor 1851-ben kiválasztotta a híres Viktória mintánkat és a Windsori kastély számára egy egész készletet rendelt. Pár évtized, évszázad elteltével Royal Garden mintánk visszatért az angol királyi házhoz, hiszen Vilmos herceg évszázados esküvőjén Magyarország hivatalos nászajándéka ugyancsak herendi porcelán volt. Aztán nagyon büszkék vagyunk Ferenc József császár folyamatos vásárlásaira, aki folyamatosan Sziszinek, feleségének herendi porcelánt vásárolt, és a Gödöllői kastélyban helyezte mindig ezeket a porcelánokat, ezért is ennek a nagyon híres készletnek a mintának a neve Gödöllő minta.
Több mint 850 különböző színnel dolgoznak, ennek még a fele is sok, nem hogy 850.
Van egy kiváló festéklaborunk, ahol ezeket a titkos receptúrákat kezelik és nyilvántartják. Herend egyébként az egyetlen manufaktúra világon, amely örökös pótlást vállal, így hogyha valakinek mondjuk egy 50-60 éves porcelán készletéből eltörik egy darab, akkor mi a szívesen tudjuk pótolni, de hogy az pont ugyanolyan legyen, mint 50 évvel ezelőtt, ez az kell, hogy a festékreceptúráink hordozzák azt a titkot, amelyet ezek a színek hordoznak. És így, ahogy ön is mondta, egy-egy szín az valójában 5-8-9-10 különböző színnek egy keverékéből áll elő, ebből lesznek élő tüzes színek, és szoktam azt is mondani kis elfogultsággal, hogy azokat a színeket, amelyeket ma Herend a porcelán ragyogó fehér testére rá tud varázsolni, az senki más a világon nem tudja utánunk produkálni.
Itt ül mellettem Túri Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Kossuth és Ybl díjas építész, és a tabló kiállítás megnyitója után beszélgetünk. Miért tartották fontosnak, hogy helyet és teret biztosítsanak a Herend 200 tabló kiállításnak?
Onnan vettük a gondolatot és kvázi jogot, hogy a herendi porcelán manufaktúra megújulásában a 90-es évektől kezdve számos akadémikus társunk vett részt, Makovec Imre az igazgató tanács elnöke volt, Schrammel Imre, mint művészeti tanácsadó egy új lendületet adott megítélésem szerint Herendnek, tehát azok a klasszikus, elegáns tárgyak mellett megjelent, korábban is jelent már meg, de a Schrammel féle karnevál és minotaurus figurák azt hiszem, hogy egy új korszakot jelentettek Herendnek. És az építészek, belső építészek, Csernyus Lőrinc, Turányi Gábor, Jahoda Maja és Herceg Ágnes és a Sors Jóbótából jó magam is dolgozhattunk Herenden, és a herendi porcelán eleganciájának megfelelő épületeket, épületegyütteseket alakíthattunk ki. Úgy gondolom, hogy ez volt az apropó arra, hogy ezt a kiállítást megtegyünk, de van egy másik dolog is. 200 év. 200 év kézművesség és 200 év innovációnak az eredményeit láthatják, akik itt végigmennek az Andrássy úti kerítés előtt, és ez nagyon fontos a Magyar Művészeti Akadémia életébe. Hisz meggyőződésünk, hogy az a magas szellemi teljesítmény, nevezhetjük magas művészetnek, az rendkívül fontos, hogy a kézművességig áthassa a hétköznapjainkat, és létrejöhessen az a dolog, hogy minden emberben ott lakik egy művész. Segítsünk és tanítsuk azt, hogy hogyan élheti ki ezt a dolgot, és hogyan lehet az építészet, a képzőművészet, a zene egy belső gyógyító erő, egy megtartó erő a hétköznapokban.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Széll Kálmán tér után az Ezredes utcánál. Telítettek a sávok a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton is szintén a befelé vezető oldalon az Ecseri útnál. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, a 10-es főúton Solymártól, az Ürömi körforgalomig és tovább a Bécsi úton is, illetve a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják majd. Varga Etele, BKK Info.
Autós percek.
Az M3-as autópálya a főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy műszaki hibás jármű állt meg, ami miatt a 32-es kilométernél útszűkület követel figyelmet, vezessenek óvatosan.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 18-án csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány.
Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. Következnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad. Közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban. A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahova a francia elnök meghívására utazott a G7 csúcs helyszínéről. A Fehérház bejelentése szerint a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként résztvevő államoknak. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
Mindenkit meglepve jelentette be a Fehérház washingtoni idő szerint csütörtökön este, hogy Donald Trump elnök, nem várva meg a péntekre beharangozott genfi ceremóniát, Franciaországban aláírta az Iránnal kitárgyalt megállapodást, aminek nyomán megkezdődik a végleges békeszerződésről szóló 60 napos tárgyalási időszak. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek, ahonnan azt visszaigazolták. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, egyelőre nem derült ki. Minden esetre úgy tűnik, hogy az egyetértési nyilatkozat életbe lépett, aminek értelmében a hormuzi szorosnak teljesen meg kell nyílnia az energiaszállítások előtt. Az amerikai blokád megszűnik az iráni kikötőkkel szemben, Irán pedig 60 napos időszakra felmentést kap az olajexportra vonatkozó szankciók alól. Az aláírt megállapodás 14 pontból áll, amely szól az iráni atomprogram lezárására vonatkozó tárgyalásokról, az iráni dúsított uránkészlet sorsáról, ami szerint szerint nem feltétlenül kell megsemmisíteni azt, hanem felügyelet mellett szóba kerülhet annak átalakítása polgári célú felhasználásra. Az eredeti tervek szerint J.D. Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint az előrehozott aláírás ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, az így átalakulhat a 60 napos tárgyalási szakasz első fordulójává.
Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődik ma Brüsszelben.
Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről.
Itthon a védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
A Fidesz parlamenti frakciója szerint súlyos tévedés a védett üzemanyagár kivezetése.
Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzetben nincs garancia arra, hogy az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Az ellenzéki képviselőcsoport ezért azt javasolta a kormánynak, hogy a kivezetés helyett úgy alakítsa át a vonatkozó jogszabályt, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
Jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.
Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
Rendkívüli üléseket tart az országgyűlés a jövő héten is. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők.
Folytatódott az országgyűlési bizottságokban a médiatörvényre vonatkozó tiszás politikusok által benyújtott módosító javaslat vitája, Mészáros László összeállítása.
A közjót kell szolgálni a közmédiának.
Éles vitát hozott a közmédia átalakítása az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselők feszültek egymásnak a törvényjavaslat kapcsán. Ebben a jogalkotási fázisban a politikusok feladata, hogy a szakmai szempontokat ütköztetve formálják át az előterjesztést. A fideszes Tuzson Bence kifogásolta, hogy az új vezetők megválasztásáig a kormány egy miniszteri biztoson keresztül közvetlenül felügyelni a közmédiát.
Semmiképpen sem elfogadható, hogy akár egy percre is a közmédia az a kormány hatásköré alá kerüljön. Tehát a kormány befolyásolni. Hát van így 90 napunk körülbelül, mert a kormány alá fog tartozni. Szerintem akkor miért nem az történik, hogy fenntartjuk a jelenlegi rendszert addig, amíg belép az új rendszer, és akkor utána lehet egy másik rendszert megvalósítani.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium parlamenti államtitkára szerint a közmédiát még az új vezetés megválasztása előtt át kell világítani. Ez lesz a miniszteri biztos feladata az átmeneti időszakban. Tompaj Nikőt hallják.
Erre a lépcsőfokra azért van szükség, mert jelenleg is hírhamisítás zajlik a közmédia hullámhosszán, illetve szükséges egy vizsgálata annak, hogy a közpénzfelhasználás mennyire volt hatékony és gazdaságos, és ennek az első lépcsőfoka a miniszteri biztosok kinevezése lesz.
Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom képviselője rámutatott, feszültséget okozhat, hogyha az ellenzéki pártok csak 2 tagot jelölhetnek az új média tanácsba.
3 ellenzéki frakció összesen 2 delegálhat, akkor ezzel önök elérik, hogy a békétlenség magvait elhintik, mert ugye egy vita fog kialakulni. Persze, hogyha ez a cél, a sok ilyet láttunk már, ha ez a cél, akkor nyilván ez egy más megközelítés.
A tervezetet benyújtó egyik tiszás országgyűlési képviselő szerint meggondolandó, hogy bővítsék a média tanács létszámát. Hantosi Istvánt hallják.
Ha az ellenzék részéről ilyen igény lenne, és egy ilyen megfogalmazódik egy ilyen módosító indítvány a tabülésre, hogy akkor 3-3 plusz 1 legyen a médiatanácsnak az összetétele, ez megfontolható. Tehát, hogy ezt akkor legyen szívesek eljutatni, és akkor ezt megfontolásra veszünk.
Az új szabályozás alapjaiban változtatná meg a közmédiát. A Duna Média Szolgáltató ZRT és az MTVA összeolvadásával létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT. Emellett a Magyar Távirati Iroda újra önálló intézményként működne tovább. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet is, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná a közmédia új cégei felett. A tervezet egy új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is életre hívna, valamint külön sajtóalapot alapítana a független média tartalom szolgáltatók, illetve a közszolgálati műsorszámok és sajtótermékek támogatására. Az új törvény a médiatanács működését is átalakítaná. A testület élére teljesen új tagokat választanának, miközben a jelenlegi tagok és az elnök mandátuma megszűnne. A tervek szerint a közmédia átalakításáról jövő héten szavaz az országgyűlés.
Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt.
Mecser Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre, emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsültség, valamint a rendőri jelenlét is.
Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
A Fidesz elnöke szerint Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Ezen pedig a Fidesz áprilisi országgyűlési választási vereségesen változtat. Orbán Viktor Brüsszelben a patrióták politikai családjának mai csúcstalálkozója előtt tartott tájékoztatót.
A Fidesz elnöke szerint a következő években tovább erősödhetnek a bevándorlás ellenes és szuverenista párti erők. Ez bizonyítja a németországi, az olaszországi, a franciaországi és a közép-európai politikai helyzet is. Orbán Viktor azt mondta, ezt a folyamatot csak akkor lehetne megállítani, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni.
Az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni, illetve ezeknek felmutatására kényszerül. Legyen szó biztonsági kérdésekről, lásd orosz-ukrán háború és a béke problémája, versenyképesség kérdése, vagy éppen a migráció kérdése. Magyarországon bár a patriótákhoz tartozó politikai erő, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vereséget szenvedett, de ez nem változtat a mi külpolitikánkon. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett, támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak. Sok munka vár ránk, nem változott a cél, Brüsszelt meg kell reformálni.
Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.000 forint volt.
A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.
A tárca közleménye szerint a diákok már regisztrálhatnak a programra, a munkáltatók pedig a területileg illetékes hivatalhoz nyújthatják be támogatási kérelmeiket. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte.
A CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári viharszezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Németh Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Mogyoródi szakaszon. A 21-es kilométernél mindkét sávon megállt a forgalom. Jelentős több kilométeres torlódásra kell készülni. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé is torlódásban kell arra szolgatni, mert ott is egy baleset miatt zárták le a külső sávot a Szent Mihályi felüljárónál.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban továbbra is baleset miatt kell korlátozásra számítani a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Széll Kálmán tér után az Ezredes utcánál. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt, ezért a 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér és Astoria megállóját is áthelyezik majd. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, másutt többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsán Róbert.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renu Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis meggyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 17 perc, Brüsszelben ma kezdődik az Európai Tanács csúcs találkozója. Ezzel egyidejűleg a belga fővárosad otthont a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői találkozójának, és a NATO védelmi minisztere is ma tanácskoznak Európa védelmének erősítéséről. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Ma délután kezdődik az uniós állam és kormányfők csúcs találkozója. A napirenden kiemelten szerepel a több éves költségvetés, a versenyképesség, a migráció és Ukrajna. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is a találkozó vendége lesz. A közel-keleti helyzetről, az energiaárakra gyakorolt hatása miatt is tárgyalnak a tagállami vezetők. Szó lesz a közös védelmi programról, különösen az unió keleti szárnyának megerősítéséről, amit az ismételt drónbehatolások tesznek időszerűvé. A 7 éves költségvetésről a ciprusi elnökség nemrég közzétette a tárgyalási keretet. Az ebben szereplő számokról is tárgyalnak a tagállami vezetők. A mostani javaslat szerint csökkentenék a globális Európa fejezetre szánt forrásokat, összességében kevesebb jutna a bővítés politikára is, de az ukrán tartalékot nem csökkentenék. A 2028 és 34 közötti hosszú távú költségvetést a tervezetnél hamarabb, még az idei év végéig szeretnék véglegesíteni. A csúcs találkozó ezúttal szokatlanul későn, este 18 órakor kezdődik a G7-ek franciaországi találkozó. Miatt. Ezúttal valóban kétnapos lesz. António Costa tanácselnök meghívó levele szerint a csúcs találkozó a pénteki ebéd után ér majd véget. Ma találkoznak Brüsszelben a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői is. A találkozót megelőző nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor, a Fidesz elnöke hangsúlyozta, pártja veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok térnyerése, mindaddig, amíg az unió vezetése nem tud sikereket felmutatni. Úgy látja, az európai politika jelenleg nem tudja megadni a biztonságot a kontinensnek, nem tudja kezelni az orosz-ukrán háborút, a migrációs probléma pedig lassan integrációs problémává fordul át. Az uniós tanácsülésen a cseh Andrej Babis lesz a patrióták egyetlen miniszterelnöke. Ő pedig, ahogyan eddig is, küzdeni fog az energiaárak mesterségesen magas szintje ellen, és a migráció ügyében is biztosan jól fog harcolni, tette hozzá Orbán Viktor. A Fidesz elnöke pártja vereségének okát abban látja, hogy 2022 után nem találtak olyan gazdaságpolitikát, ami a magyar gazdaság sikerét biztosította volna akkor is, ha az unió közben nem képes növekedni. Szavai szerint ő úgy számolt, hogy decemberre megkapja Magyarország az uniós forrásokat, mert addig vétózza a közös költségvetést. Az új kormány azonban más taktikát választott, teljesíti Brüsszel követelését, mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Brüsszelt meg kell reformálni, és megismételte meggyőződését, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba. Ukrajna támogatása továbbra is prioritás, emelte ki a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte a védelmi miniszterek találkozójára készülve hangsúlyozta, a szövetségesek együttesen milliárdokat adtak tüzérségre, lőszerre és segélyekre, de kulcsfontosságú ennek folytatása, hogy Ukrajna fenntarthassa előnyét a harctéren. Sürgette azt is, hogy a NATO európai tagállamai folyamatosan növeljék védelmi beruházásaikat. Nagyobb haderőre, több erőforrásra és sokkal erősebb ipari bázisra van szükségünk, hangsúlyozta a NATO főtitkára. Az Észak-Atlanti Szövetség védelmi minisztereinek találkozója ma kezdődik Brüsszelben.
Jó reggelt Magyarország, Csetebeátávon!
7 óra 21 perc, az amerikai elnök aláírta az iráni háború lezárására vonatkozó szándéknyilatkozatot, a térségben a konfliktus ettől még nem szűnik meg teljesen, és a hormuzi szoros, illetve Irán atomprogramja kapcsán is maradtak még tisztázatlan kérdések, de az tény, hogy Donald Trumpnak újra lesz szabad kapacitása, vajon ezt az orosz-ukrán háború lezárásának kísérletére fordítja-e? Erről beszélgetünk a következő percekben Horváth József biztonságpolitikai szakértővel. Jó reggelt kívánok!
Kezét csókom, jó reggelt kívánok!
No, tényleg csak egy gondolat erejéig azt kérem öntől, hogy beszéljünk először erről a szándéknyilatkozatról, hogy mit is jelent most ez, milyen tisztázatlan pontok maradnak, és ezek hogyan veszélyeztethetik még esetlegesen a tartós békét.
Hát itt ugye mindig a részletekben bújik meg az ördög, és a legkényesebb pontoknál, ahogy láttuk ezt a orosz-ukrán tárgyalások kapcsán is, már Zelenszkij is azt mondja, hogy 95%-ba kész van, meg aztán kiderül, hogy az 5% mennyire fontos. Én itt ugyanezt látom, tehát két dolog, ami kulcskérdés pillanatnyilag. Az egyik a hormuzi szoros, hogy ezt valóban tartósan meg tudják-e nyitni, és az irániak hozzájárulnak-e információkkal ahhoz, hogy a általuk elhelyezett tengeri aknákat föl lehessen szedni, hogy biztonságosan lehessen hajózni a szorosban. A második kérdés pedig az, hogy Irán valóban engedélyezi azt, hogy nemzetközi ellenőrzés mellett, hogy úgy mondjam, lefoglalják, és utána felhígítsák azt a dúsított urán készletét, amely arra alkalmas, hogy atomfegyvert állítson elő. Mert ha ezt megteszi, akkor gyakorlatilag a térség fellélegezhet a tekintetben, hogy egy atomhatalom nem jön létre, és nem fenyegeti a szomszédos országokat és Izraelt.
Ugye Irán még nem írta alá ezt a szándéknyilatkozatot, úgyhogy részben ezért is törékeny még ez a történet. No, de addig is, amíg ez megtörténik, addig úgy tűnik, hogy tényleg Donald Trumpnak most lesz újabb szabad kapacitása, és azért ő is szeret a béketeremtők szerepében tetszelegni. Nézzük azt meg, hogy most fordul-e vajon az orosz-ukrán háború felé újból. Ugye pénzt már régóta nem ad, fegyvereket még ad, tulajdonképpen azt is az Európai Unión keresztül, hogy vásárolják meg a fegyvert, aztán jöhetnek Ukrajnába. Lezajlott egy telefonbeszélgetés Trump és Putyin között, részben itt ugye volt egy születésnapi gratuláció Putyin részéről Trumpnak a 80. születésnapjára. Ugyanakkor az amerikai elnök azt mondta, hogy a harcok beszüntetése érdekében ő kész hatni az Európai Unióra és Kijevre is, ehhez pedig a tegnap véget ért G7-es csúcs találkozót használta vagy használta volna. A kérdés, hogy hogyan akarja és egyáltalán akarja ezt az EU, mit szól hozzá a béketeremtők szerepében tetszelgő hajlandóak, vagy éppen tetrekészek koalíciója, akik ugye egyébként a múlt héten találkoztak.
Igen, való igaz, tehát itt lassan egy éve elmondhatjuk azt, hogy ez a hajlandó a koalíciója az, aki a háború folytatását szeretné minden eszközzel, pénzzel, fegyverrel, befolyással elérni, szembe menve az Amerikai Egyesült Államokkal. És ez azért nehezíti Donald Trumpnak a helyzetét, mert ő mindeközben egyrészt egy belpolitikai küzdelemre, egy félidős választásra készül, ahol neki nem mindegy az, hogy az amerikai választópolgárok hogy érzik, hogy az elnök mennyire hatékonyan képviseli az ő érdekeiket. Másrésztről viszont Donald Trump világpolitikai szintéren játszik. Tehát ebben a leosztásban pedig azt kell mondjam, hogy az orosz-ukrán háború egy másodlagos frontvonallá vált. Sokkal fontosabb számára Kína, és sokkal fontosabb számára az, hogy Oroszországgal milyen viszonyt tart fönn. Ennek egyik megnyilvánulása volt, amit ön is jelzett, hogy Putyin elnök felhívta, hogy jó kívánságait fejezze ki. Ezek fontos gesztusok a politikában. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mindeközben az oroszok és az amerikaiak nagyon hatékony és eredményes üzleti tárgyalásokat is folytatnak. Tehát úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok például Oroszország ásványkincs vagyonának egy része felé hozzájutást érhet el ezeken a tárgyalásokon, ami megint csak kulcsfontosságú az amerikaiak számára, hogy ne a kínaiakhoz kerüljenek ezek az ásványkincsek például.
Ugye új minőségű amerikai-orosz kapcsolatok kiépítéséről beszélt itt a napokban Donald Trump, és érdekes, mert ezek a gazdasági kapcsolatok, amiket ön is említett, már az alaszkai találkozón is szóba kerültek. Kevésbé volt szó talán a békéről, sokkal inkább arról, hogy milyen új típusú kapcsolatokat tudnak vagy lehet kialakítani. De ebből a szempontból tulajdonképpen jó lehet Trumpnak a technikája, mert vagy taktikája, mert ugye részben Ukrajna újjáépítéséből is részesül majd szépen az Egyesült Államok, aztán Európának eladja a fegyvereket, és hát itt lesz még akkor Oroszország, mire törekszik.
Való igaz, ahogy ön említette, Alaszkában például szóba került már az, és ez az európaiak számára lesz majd egy érzékeny pont, hogy az orosz nyersanyagok, amennyiben újra megnyílik az út Európa felé, akkor ezeket a vezetékrendszerekbe az oroszok hozzájárultak ahhoz elméletileg, hogy az amerikaiak bevásárolják magukat. Tehát az orosz ásványkincsek, energiahordozók, kőolaj, földgáz, ha újraindulna Európa felé, mondjuk amerikai érdekeltségeken keresztül, akkor azok a vezetékeknél az amerikaiak is meghatározhatnák, hogy ki és mennyi és milyen áron kap ezekből a nyersanyagokból. És ez annak fényében érdekes, hogy itt a G7-eket említette, de a NATO-t is említhetnénk, hogy nagyon komoly repedések vannak. Tehát látszik, hogy az Egyesült Államok stratégiai érdekei sok szempontból szembe mennek az európai középhatalmak érdekeivel. És ebben a játszmában, mert itt egy hatalmi játszma is van, az Egyesült Államok ezzel az energiahordozókkal kapcsolatosan újabb eszközöket, fegyvereket kap a kezébe, és ebből a szempontból nagyon fontos az iráni konfliktus lezárása is, hogyha megindulnak a szállítások, akár az iráni olajat nézzük, akár az öbölmenti országoknak a LNG és olajszállításait, hogy az amerikaiak milyen mértékben tudják majd ezeket a szállításokat, akár anyagi szempontból is befolyásolni.
A G7 elnöksége ugye meghívta Franciaországba az elmúlt napokban tartott tanácsülésre Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és mehetett volna, de a kérdés, hogy mi volt ezzel a meghívással a cél vagy a szándék, már csak azért is, mert 3 éve európai elfogató parancsot adott ki ellene ugye a hágai székhelyű nemzetközi büntetőbíróság.
Igen, ez is jelzi azt, hogy Európában fordul a széljárás, és ilyen óvatos tapogatózás láttunk már a franciák részéről, a németek részéről, keresik azokat a pontokat, ahol újra föl lehetne venni azt a fonalat, amit sajnos mi vágtunk el itt az unió részéről az oroszokkal a háború kitörése után, és az európai középhatalmak érzik azt, hogyha ebben a versenyfutásban, ami a nyersanyagokért zajlik pillanatnyilag, végletesen lemaradnak, akkor Európa a következő évtizedekben a gazdasági fejlődésnek a lehetőségét is eldobja magától.
No, azt kérem öntől, nézzük meg, hogy hogy áll most a fronton a helyzet, már csak azért is, mert az elmúlt egy évben, mióta belekezdett a dróngyártásba és erőteljesebben használja a fronton a drónokat ugye Ukrajna, azóta minthogyha megállt volna, vagy legalábbis nagyon csekély módon haladt volna előre az orosz hadsereg a fronton, és mellé még ugye olyan kritikus infrastruktúrákat is támadnak most már az ukránok Oroszországban, amelyeket azért megérez.
Való igaz, tehát itt egy kettős jelenséggel állunk szemben. Egyrészt a drónok kapcsán, amit ön is mond, az ukránok valóban képessé váltak, és tegyük rögtön hozzá, hogy jó részt azért nyugat-európai segítséggel, mélységi csapásokra az orosz hátországban, és itt ez érzékenyen érinti az oroszokat, a hírek igazak, akkor 10-15%-át a finomítói kapacitásoknak károk érték Oroszországban, amit már megéreznek. Ugyanakkor a frontról ott teljesen ellentmondó hírek vannak. Egyrészt az látszik, és ezt az amerikaiak is megerősítik, hogy például a donbaszi erődvárosoknál, Konstantinivkát például úgy tűnik, hogy már bekerítették az oroszok. Tehát csendben lassan haladnak előre. A frontnak más szakaszai, az ukránok néhány 100 négyzetkilométernyi területet visszafoglaltak. Tehát ellentétes mozgásokat látunk, ugyanakkor az oroszok részről én azt látom, hogy azokon a területeken is itt a Donbászt húznám el, ami nekik stratégiailag és belpolitikai szempontból és gazdaságilag is igazán fontos, ott viszont nem engednek, és ott továbbra is nyomás alatt tartják az ukránokat.
No, egy fél gondolat az uniós csatlakozásról, Ukrajna uniós csatlakozásáról. Az érdekel, hogy biztonságpolitikailag ez mit jelent Európa számára, hogyha Ukrajna csatlakozik az Európai Unióhoz. Megszűnik a pufferzóna.
Igen, megszűnik a pufferzóna. Egy háborúban álló ország, pillanatnyilag legalábbis háborúban álló ország kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat, illetve azt is látnunk kell, hogy egy olyan erős hadsereggel és harcedzett hadsereggel lévő ország csatlakozik, amely az európai középhatalmakat is adott esetben zsarolni vagy sarokba tudja szorítani.
Horváth József biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk, köszönöm szépen. 7:30 után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz, amely alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert.
Hajnalban Ukrajna nagy arányú dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a korábbi 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenék ki januárig visszamenőleg. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára, olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy a vendéglátásban működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak idén, júliusban és augusztusban. Ma van a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a diszkrimináció, illetve a sokszor erőszakba torkolló verbális uszítás terjedésének veszélyére, valamint elősegítse a megelőzését célzó nemzetközi összefogást. A híradást Gál Andrea készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 34 perc javában zajlik a parlamenti munka, de a munkának egy része az inkább egyfajta érdekes új parlamenti kommunikációban jelenik meg. Erről, illetve a törvénytervezetekről is beszélünk, illetve a már meghozott törvényekről is beszélünk. A következő percekben Deák Dániel politológus a vendégünk. Jó reggelt
kívánok! Jó reggelt kívánok!
No, hogyha már az ország ügyeit nézzük, a belpolitikai ügyeket, akkor kezdjük szerintem a legfrissebbel, ez az úgynevezett Zsolti bácsi ügy, amiről kiderült, hogy nincs, vagy hát van, csak nem úgy, ahogy azt ugye annak idején még ellenzékben lévő Tisza kommunikálta. Pócs János készített egy videót azzal a fiatal emberrel, aki nevelő volt az intézetben, és ismeri ezt a bizonyos Sanyikát, ugye Bangó Sándorról beszélünk, aki állítólag 4 millió forintot fogadott el, és ő tartotta, vagy a kapcsolatot, a segítsen nekem, hogy hívják azt a sajtóorgánumot, amelyik
a kontroll,
igen, Magyar Péter miniszterelnöknek a testvére, az alapítója, vele volt kapcsolatban. Nyilván itt majd mindenféle kivizsgálásokra szükség lesz, és majd eldönti a jog, illetve a nyomozó hatóság, hogy ki miben mond igazat, és valójában mi is történt, de úgy tűnik, hogy azért ez most nagyon kezd ráégni a jelenlegi kormánypártra.
A felvezető közben számoltam magamban, hogy hány hónap telt el egyébként a ügy vagy a botrány kirobbanása óta. Ez egy szeptemberi történet, most már június közepe van, tehát így kézzel kiszámoltam, már 9-10 hónapja tart egyébként ez az ügy. Ez azt jelenti, hogy ennyi ideje lehet Zsolti bácsizni úgy, hogy egyébként továbbra sincsen semmilyen bizonyíték, semmilyen kézzel fogható kérdés vagy bizonyíték ügy, amire alapozva egyébként ezek a vádak megfogalmazódhatnának a valóságban.
Mégis... Ugye, bocsásson meg, még tegnap is elhangzott a parlamentben az, hogy a jobboldali képviselők keressék a saját soraikban, ez a miniszterelnök.
Pontosan, tehát ezt ugye maga Magyar Péter miniszterelnök mondta a parlamentben, tehát a legmagasabb szinten is folytatódik a zsolti bácsizás úgy, hogy egyébként nincsen konkrét bizonyíték. Ugye itt arról van szó, hogy még egy geopolitikai elemző írta ki a Facebook oldalára, hogy szerinte Semjén Zsolt a Zsolti bácsi. Ezt követően szeptember 22-én ugye Semjén Zsolt a parlamentben korábbi miniszterelnök helyettes indulatosan kikért ezt magának és visszautasított minden ilyen jellegű vádat. Ennek ellenére a akkori ellenzéki nyilvánosságban ugye ment ez az ügy és pedofiliával kiskorok ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádaskodtak, úgyhogy egyébként nem volt kézzelfogható bizonyíték. Most még a választás után is ugye a Kontroll, ami Magyar Péter testvérének a televíziója, ott hát jött ez a Sándor nevezettű intézetis fiú, aki azt állította, hogy tudja, hogy ki az a Zsolti bácsi, úgyhogy egyébként nem nevezte meg ezt a nyilvánosságban. Állítólag az ügyészségnek vagy a hatóságoknak ezt elmondta. Erről nem tudunk egyébként még konkrétumot, tehát nem mondták el, hogy pontosan kire is céloz ezekben az interjúkban. És most jött ugye a Volt nevelő, aki azt állítja, hogy ez a Sándor nevezetű ember Magyar Péter testvérétől 4 millió forintot kapott. Ugye van egy nyilvános adománygyűjtés is, amit Juhász Péter indított, ott már közel 100 millió forint gyűlt össze. Ez a pénz is megy ugye Sándornak. Tehát, hogy eléggé durva, hogy ennyi pénzt adnak azért, hogy egy ember egyébként vádaskodik és nem mutat be bizonyítékokat.
Miközben egyébként Dubajból posztolt fotókat, és azt is elismerte egy másik videóban, hogy prostituáltként keresi egyébként a kenyerét. No, hát majd ezzel kapcsolatban nyilván az ügyészség kideríti azt, amit ki kell deríteni, aztán beszámolunk majd ennek az ügynek a végéről.
Egy dolog, csak hogy annyi, hogy ugye az elmúlt időszakban elhangzott sok állítás, hogy a Fidesz hazugságokkal nyerte, vagy veszítette a választáson, és nem mondott igazat a kampányban. Most ez egy olyan ügy, ami tényleg dominálta a választási kampányt, és kiderült róla, hogy nem felel meg a valóságnak, és tényleg bűncselekménnyel vádoltak meg vezető kormánypárti politikusokat. Tehát azért ez egy olyan dolog, ami szerintem túlmegy azon a határon, ami egy normális demokráciában, jogállamban elvárható lenne. Tehát vannak politikai viták, vannak hazugságok egy kampányban, de ez annyira durva bűncselekménnyel vádolni valakit, hogy ez túlmegy azon a határon, ami egyébként a politikai közbeszédbe beleférne. Ezért is szomorú, hogy a miniszterelnök még mindig a parlamentben ilyenekkel viccelődik.
Hogy látja, hogy ez az egyetlen egy ilyen ügy, vagy volt még, vagy derül még ki hasonló?
Ugye erre Orbán Viktor a tegnapi brüsszeli sajtótájékoztatón utalt, hogy van több ilyen kérdés is. Tehát az akkumulátorgyáraknak az ügye is ilyen. Láttuk az elmúlt hónapokban, még a választási kampányban, hogy az volt az állítás, hogy az akkumulátorgyárak veszélyesek. Ezt is egyébként maga Magyar Péter mondta, azt mondta, hogy veszélyes élni a környezetükben, környezetszennyezőek, ugye ez volt a kommunikáció. De a választás után pár nappal a Greenpeace nyilvánosságra hozta mérési adatokat, amiből kiderült, hogy egyébként ez nem felel meg a valóságnak, és nincsen környezetszennyezés a akkumulátorgyárak környezetében. Tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek fontos témák voltak, ellenzéki témák voltak a választási kampányban, most pedig kiderül róluk, hogy nem felelnek meg a valóságnak.
No, ugye továbbra is a megszokottnál élesebb viták zajlanak a parlamentben, most ez az új politikai kommunikáció, a politikai kultúrát nem használnám erre, ez most egy más kérdés, és hagyjuk is, de hogy születnek törvények. Született például egy olyan törvény is, amire eddig szintén nem volt példa. Ez itt nem arról van szó, hogy ne szülessenek olyan törvények, amelyek eddig nem voltak, de itt azért mégiscsak arról van szó, hogy ez a törvény kimondja, hogy valaki csak két ciklusig lehet kormányfő, és azért arról most van vita, hogy ez visszamenőleges hatályú vagy sem, annyi bizonyos törvény célja tulajdonképpen, hogy Orbán Viktor még egyszer ne ülhessen be abba a székbe. Hogy látja ön, demokratikusnak tartja, vagy tarthatja bárki is ezt az intézkedést?
Hát több tisztes politikus ki is mondta, hogy az a céljuk, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök, tehát nem is leplezték azt egyébként, hogy ez a céljuk. Ezért is nevezik Lex Orbánnak, és hogyha megnézzük, hogy a ma Magyarországon élő emberek közül ki az, aki ennek a törvénynek következtében nem lehet miniszterelnök például 2030-ban, akkor az egyedül Orbán Viktor, tehát mindenki más ma Magyarországon egyébként, hogyha megfelel a követelményeknek, akkor lehet miniszterelnök kivétel Orbán Viktor, tehát egyértelműen Orbán Viktorra van szabva ez a törvény, vagy alaptörvény módosítás. Értelem szerint egy visszamenőlegességről van szó, tehát például Fodor Gábor pont a 48 perc című műsorban erről beszélt, előttem volt, és akkor figyeltem, ő is ezt mondta, hogy bizony itt egy visszamenőlegesség van, tehát a jogászként is ezt mondja.
Pokol Béla viszont éppen az ellenkezőjét.
Igen, jogászok között zajlik a vita, tehát jogászok is megosztanak ebben a kérdésben, de például Latman Tamás szintén jogász, nem vádolható Fidesz szimpátiával, ő is azt mondja, hogy ilyen egyébként parlamentális demokráciákban nincsen ilyen szabály, hogy a miniszterelnöknek a időkorlátját megszabják, és ilyen típusú törvényterzetet vagy alaptörvény módosításokat hoznak, tehát hogy jogászok, egyébként Fidesz-szel nem szimpatizáló jogászok is arról beszélnek, hogy ez nem elfogadható egy demokráciában, és hát a személyre szabottság, tehát azért vannak alapelvek egy jogállamban, visszamenőleges és személyre szabott törvényeket nem hozunk, ez nemzetközi standard, itt most ezt látjuk egyértelműen.
Két kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogyha kivesszük belőle most a személyre szabottságot, ugye azért mégiscsak felmerülhet a választók akaratának a korlátozása. Megtámadható-e a jövőben és az európai demokráciával, illetve jogrendszerrel összeegyeztethető-e az, hogy valakit kizárnak annak lehetőségéből?
Hát, megindul itt a jogi vita, a kérdés, hogy az államfő erre hogyan reagál, alkotmánybíróság, tehát nagyon sok kérdés van, akár nemzetközi fórumok erre hogyan fognak reagálni, de én mindig azt az álláspontot képviseltem, hogy azért a népakaratot ilyen jogszabályokkal ellehetetleníteni nem lehet. Tehát akkor, hogyha mondjuk a Fidesz nyerne választást 2030-ban, akkor Orbán Viktor nem miniszterelnök lesz, hanem miniszterelnök helyettes, és akkor a miniszterelnök helyettesnek lesz több jogosítványa, jogköre, és akkor innentől kezdve. Tehát ezek inkább szimbolikus kérdések volt, egy választási ígéret, azt ilyen módon akarják végrehajtani, de ettől függetlenül, hogyha a Fidesz, hogy a jobb oldal nyer a választáson, akkor onnantól kezdve igazából teljesen, hogy milyen módon oldják meg, ott lesz a hivatalában, meg látjuk a lengyel modellt, ugye Kaczynski, ő sem volt miniszterelnök, amikor a PISZ volt hivatalban, mégis mindenki tudta, hogy valójában ő az országnak az irányítója, nem pedig a miniszterelnök, tehát ő csak olyan személy, aki a pártból származik, vagy jelölt, de egyébként a valódi hatalom a pártelnöknél van, tehát hogy igazából én nekem az álláspontom, politológiai álláspontom, hogy nem az számít, hogy most hivatalosan kit neveznek miniszterelnöknek, hanem az, hogy ki mondjuk a kormányt adó pártnak az elnöke.
Jó, volt erről társadalmi egyeztetés? Ugye jogszabály mondja ki, hogy társadalmi egyeztetés kell kezdeményezni. Halljuk is egyébként ezt a kormánytól, hogy gyakorlatilag mindennel kapcsolatban lesz társadalmi egyeztetés. Volt, vagy hol lehet ennek megismerni az eredményét?
Igen, tehát nem volt egyeztetés, ez volt az ígéret, és egy alaptörvény módosításról van szó, tehát eléggé fajsúlyos kérdésről, azért lehetett volna árnyalni, tehát akkor legyen mondjuk egy olyan konzultáció, vagy lehetett volna egy olyan konzultáció, hogy ez visszamenőleges legyen, vagy mondjuk csak a jövőbe, tehát innentől kezdve számoljuk a 8 évet, tehát nagyon sok olyan kérdés van. Mi van akkor, hogyha valaki mondjuk pont a ciklus közepében ér a 8. évében, akkor annak le kell mondani, tehát nagyon sok olyan nyitott kérdés van, amiről egyébként lehetne társadalmi egyeztetés és konzultáció, ennek ellenére erről nem volt semmi, gyakorlatilag pár hét alatt elfogadták a parlamentben.
No, a másik, amiről társadalmi egyeztetést ígértek, kíváncsi vagyok, hogy ön látta-e már, vagy tudja-e, hogy hogyan zajlik például ennek a társadalmi egyeztetése. Ilyen a média törvény, itt részben a közmédia átalakítása kapcsán is széles körű társadalmi egyeztetést ígért Tar Zoltán. Kikkel egyeztetnek ilyenkor? Ki hol mondhatja el a véleményét, fűzheti hozzá azt, amit szeretne, és hol láthatjuk ezeknek az eredményét? Egyáltalán, bocsánat, hogyha média törvény átalakításról van szó, akkor a társadalom tudja-e, hogy ebbe a kategóriába, mert talán az egészségügy kapcsán könnyebben elboldogul.
Szépen hazig ez a társadalmi egyeztetés, de ezt a gyakorlatba ültetni itt a mostani kormány részéről szerintem ezt nem fogják tudni. Emlékszünk erre a kamastoppos kérdéskörre, amikor volt egy sajtótájékoztató, majd este egy honlapon, szinte egyébként ilyen egyeztetés vagy társadalmi egyeztetés címszó alatt megjelent egy dokumentum, egyébként egy teljesen más nevű dokumentum, amiből kiderült, hogy a kamastopot ki fogják majd vezetni, és akkor láttam, hogy ott volt egy e-mail cím megadva, hogy erre lehet küldeni a véleményt, tehát nagyjából ilyen mértékű. lehet, hogy elkezdett, hogy lesz, hogy egy ilyen e-mail címomon lehet írni majd véleményeket, de hogy ez mennyire lesz becsatornázva a döntéshozatalban, hát itt már eléggé konkrét törvényjavaslatokról van szó, tehát néztem, hogy egy több oldalas dokumentum, egyébként egy hatalmas nagy törvénytervezet az, ami mondjuk a médiát szabályozó, vagy a közmédiát szabályozza, tehát nekem úgy tűnik, hogy ezek már eldöntött kérdések, nem lesz itt olyan érdemi egyeztetés, ami befolyásolná érdemben ennek a javaslatnak a kinézetét.
Hogyha már a médiatörvény előkerült, ugye a miniszterelnöknek volt egy kijelentése a Mandinerrel kapcsolatban, azt mondta, hogy mivel a jövőben az államé lesz, majd ők mondják meg, hogy milyen témákról írhatnak. Hogy látja, hogy szerencsés egy ilyen kijelentés a miniszterelnök részéről? Beleszólhat ő ezeknek a sajtóorgánumoknak a működésébe?
Hallgatok is értsék, hogy arról van szó, hogy a Mandinernek a tulajdonosa az MCC, amit most ugye Magyar Péter azt mondta, hogy az állam tulajdona lesz, és akkor ezzel kapcsolatos mondta, hogy innentől kezdve, mivel az ő tulajdonuk lesz, ők fognak dönteni arról, hogy ott milyen tartalom jelenik meg. Ezt ugye a parlamentben mondta Magyar Péter. Ez nem szerencsés, tehát azért egy miniszterelnök arról nyíltan beszél, hogy ők fognak dönteni, hogy ő fog dönteni arról, hogy egy sajtótermékben milyen tartalom jelenik meg. Hát ugye amikor arról beszéltünk, hogy ők vissza akarják építeni a demokráciát, a jogállamot és a sajtószabadságot, akkor ez nem ebben az irányba megy. Tehát sok kritika érte a Fideszt is a sajtóval kapcsolatos viszonyában, de azért Orbán Viktor nem mondott olyat a parlamentben, hogy majd megveszünk egy sajtóterméket, államosítjuk, és akkor ő fogja megmondani, hogy mi fog ott megjelenni. Tehát azért ilyen kommunikációt én nem láttam az elmúlt 16 évben. Most úgy tűnik, hogy ez az új irány.
Egy percünk maradt, egy érdekes kérdés lehet az egyébként, hogy a jobboldali sajtónak a jövőjét hogy látja, illetve milyen lehetőségei lesznek, és ezt arra vonatkozóan kérdezem, hogy azért nyilván az Európai Uniós elvárás is, hogy kiegyensúlyozott legyen a sajtótájékoztatás. Ha csak az egyik oldalról van szó, akkor a másik oldal nincs, és nem kiegyensúlyozott. Egy publicista, a Magyar Hírlap publicistája is ír arról, hogy mi történik egy sajtóbirodalommal, hogy megszűnik a politikai és pénzügyi közeg, ami piaci alapon tartotta őt össze. Lesz ugye egy független sajtóalap médiaszolgáltatóknak. Fel tud nekem sorolni 5 független médiaszolgáltatót?
Ez a függetlenség nagyon érdekes. Én egyébként pont a választás előtt voltam 4-5 nappal az RTL reggeli műsorában, és ott Szondi Vanda volt a kérdező, tehát ő volt a riporter, és rá nyilván 2-3 héttel már bejelentették, hogy ő lesz a kormány szóvivő. Tehát, hogy ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet független az a műsorvezető, aki mondjuk engem kérdez egy műsorban, majd rá pár hétre kormány szóvivőként a kormánynak a hivatalos álláspontját kell, hogy képviselje. Tehát én ebben nem hiszek, tehát mindenkinek van értékrendje, értékvilága, gondolkodás mondja, és annak megfelelően gondolkodik. Szerintem az a függetlenség, hogy ennek megfelelően tudja a nyilvánosságban képviselni az álláspontját a törvényi keretek között, ugye beszámolni a hírekről, a tényekről, de hát természetesen ez most a vita tárgya, és azt el kell mondani, hogy RTL-t említettem, hogy azért most államtitkári szinten, kormányszóvivői szinten, tehát fontos döntéshozói szinten korábbi RTL-es emberek vannak, akik majd egyébként a média ügyében is dönteni fognak.
No, hát bizonyára beszélünk még a kérdésről, elvégre sajtószabadság van. Deák Dániel politológus volt a vendégem, köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 49 perc, Európa lakhatási válságáról beszélgetünk a következő percekben, és arról is, hogy mindez hogyan függ össze az elmúlt 10 év migrációs politikájával, hogyan generálta az egyik a másikat. Szajfó Már, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
No hát két probléma, a lakhatási és a migrációs válság egyszerre sújtja ugye Európát. Erről szól egyébként a Migrációkutató Intézet legfrissebb jelentése is, és akkor azt kérem öntől, hogy nézzük meg ennek a hátterét. Ugye az illegális migránsokkal együtt az elmúlt 10 évben megközelítőleg, de szóljon nekem, hogyha nem jó számot mondok, 9 millió ember érkezett Európába. Hát ez gyakorlatilag egy szűkebb magyarországnyi embertömeg, de vannak ennél kisebb lakosságszámú országok is. Őket el kell szállásolni, fedélt kell biztosítani a fejük fölé. Hogyan oldja ezt meg Európa?
Az irreguláris migráció az egyik nagyon fontos faktor, ami hozzájárul az Európai Unióban tapasztalható lakhatási válságra. Itt hivatalos becslések szerint 2,5-3 millió ingatlan, lakóingatlan hiányzik a piacról. Vannak országok, ahol több, például Hollandiában 400 000, Franciaországban 600 000, de vannak olyan országok, ahol ez kevésbé érezteti a hatását. Azt azért látni kell, hogy alapvetően az ingatlanpiacban már volt egy korábban is egy válság, az építőipar a 2008-as gazdasági világválságnak nem igazán heverte ki a következményeit, tehát nőttek az építési költségek, a kamatkörnyezet kedvezőtlen volt, kapacitás hiánnyal küzd az európai építőipar vállalatoknak hozzávetőleg fele, tehát egy ilyen környezetre érkezett az az általános válság, aminek egy része az irreguláris migráció. De fontos megemlíteni, hogy a migrációnak különböző fajtái vannak, és mindegyik más szektorban érezteti a hatását. Tehát más szektorban érezteti magát, és földrajzilag is más elosztásban okoz problémát. A munkaerő áramlás, ez is a migrációnak az egyik formája, a diákoknak a migrációja, az irreguláris migráció, vagy akár az ukrajnai helyzet.
No, hol van a legnagyobb igény lakásokra, és milyen összetevői vannak ennek? Arra vagyok kíváncsi, hogy mivel függ össze, hogy hol lesz a legnagyobb hiány. Nyilván vannak olyan kedvelt városok minden országban, ahova szívesebben mennek azok, akik migránsként vagy illegális migránsként érkeznek egy országba. Bár nem tudom, hogy egy illegális migránsnak milyen lehetőségei vannak arra, hogy lakáshoz vagy szálláshoz üsson.
Strukturálisan a városokban, a nagyvárosokban a legnagyobb a hiány. Hozzávetőleg Európai Uniós átlagban a nagyvárosokban lakóknak fele panaszkodott lakhatási problémákra, illetve a költségeknek a megemelkedésére. Ne felejtsük el, az elmúlt 10 évben a bérleti díjak Európai Uniós átlagban 22%-kal emelkedtek, a lakásárak pedig 65%-kal. Az irreguláris migráció az különböző frontokon, különböző módon érezteti a hatását, és különböző ingatlan szegmensekre vonatkozik. Tehát a határvidékeken például, vagy a tengerpartokon, hogyha Görögországról vagy Olaszországról beszélünk, azt látjuk, hogy ott az önkormányzatokat terheli meg elsősorban, és az önkormányzatok kapacitásaiban jelenik meg ez elsősorban. Majd aztán a későbbiekben ez volt az első stádium. A második stádiumban a migránsok tovább mennek jellemzően az országoknak a belső részére, esetleg tovább haladnak, ott pedig a szociális bérlakásoknál okoznak fennforgásokat, hiszen mégiscsak a szociális bérlakásokat az állam, az önkormányzat biztosítja a rendelkezésükre. Ez jellemzően már nem a határvidékeken van, hanem a különböző nagyobb településeken. A harmadik stádium akkor jön el, amikor elismert menedékkérővé válik valaki. Onnantól kezdve magának kell megoldania a lakhatási problémáit, ami elsősorban az olcsóbb bérlakásoknak a piacára terhelődik rá, hiszen alapvetően itt kispénzű emberekről van szó, akik gyakorlatilag ugyanazokért a lakásokért versengnek, mint a fiatal pályakezdők, vagy adott esetben a diákok egy nagyvárosban.
Jó, nézzük meg, azt kérem, ön is említette az előzőekben még az ukrajnai menekülteknek a helyzetét, hogy ugye itt el kell különíteni migránsokat, illegális migránsokat, akár Ukrajnából leginkább ugye legális úton érkeztek Európába. Ők azok, akik egyébként munkát is vállalnak Lengyelországban jellemzően. Az ő elhelyezésük, lakáshoz, lakhatáshoz való jutásuk az mit mutat?
A háború első évében az európai kormányok és önkormányzatok meglehetősen nagyvonalúak voltak az ukránokkal, minden segítséget megadtak. Ahogy azonban telik az idő, az ukrán menekültek kapcsán is megjelennek bizonyos társadalmi feszültségek. Elsősorban Lengyelországban, Csehországban, ahova nyelvi okokból, földrajzi közelség okán nagyobb számban érkeztek. Azt látjuk, hogy most ezekben az országokban is jelentősen csökken az állami segítség, amiben részesülnek az ukrán menekültek, tehát nem állam által biztosított szállásokban helyezkednek el, hanem ők is elsősorban már a bérleti piacról próbálnak valamilyen módon ingatlanokat szerezni. Itt azért meglehetősen heterogén közösségről van szó az ukránok esetében, vannak nagyobb pénzű vagy gazdagabb emberek, akik drágább ingatlanokat vesznek ki, de nagy átlagban ők is az olcsóbb bérlakásokat keresik, ami megint csak elsősorban a nagyobb településeken okoz problémát.
Beszéljünk még egy kicsit a diák migrációról, erről nagyon-nagyon kevés szó esik, pedig hát ugye a határok megnyitásával ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tanulhatnak a diákok bárhol, illetve hát olyan nemzetközi projektek vannak, amelyek segítik őket abban, hogy megismerjék a világot és külföldön tanulhassanak. Ugye Hollandia mutatja meg a tanulmányok szerint legtisztábban, hogy hogyan válik a diák migráció lakhatás politikai kérdésé. Na nézzük, hogyan.
Eredetileg az Egyesült Királyság volt nyelvi okokból, illetve az ottani oktatásnak a közismerte magas színvonala miatt az első számú célpontja az Európai Uniós diákoknak. A Brexit óta azonban erre már nincs lehetőség, hiszen az Egyesült Királyság többek között az Erasmus programból is kilépett, így azok az országok kerültek célkeresztbe, és azokban az országokban vágyik a legtöbb diák, ahol angolul folyik oktatás, ilyen módon Hollandiának és Írországnak értékelődött fel leginkább a szerepe. Hollandiában 23 ezer diákszállás hiányzik. Ez azt jelenti egyébként, hogy azok a diákok, akik nem jutnak diákszállásokhoz, ők megint csak az olcsó bérlakásokat keresik a nagyvárosokban. Tehát itt egy fokozottan terhelt piacról van szó. Írországban hozzávetőleg 42 ezer diákszállásra lenne szükség. Erre tervek vannak, hogy az elkövetkező években megépítik, de a gazdasági helyzet ott sem feltétlenül kedvez annak, hogy kellő ütemben készüljenek el ezek az ingatlanok.
Szájfó Omárral, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. A tanulmányt, amelynek most tényleg csak néhány részét érintettük, megtalálják egyébként a Migrációkutató Intézet honlapján, elolvashatják teljes egészében.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Autós percek.
Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Mogyoródi szakaszon. A 22-es kilométernél a külső sávot zárták le. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon jelentős több kilométeres torlódásra kell készülni. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé is torlódásra kell számítani. Arra szolgatnak az autók, mert egy korábbi baleset miatt sávzárás volt a Szent Mihály út felül, úti felüljárónál. A sávok ugyan felszabadultak, de a reggeli csúcsban lassan indult meg a forgalom. Vezessenek óvatosan. És akkor néhány szó az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk országszerte, de azért lehetnek gomoly felhők, záporok és zivatarok is, leginkább délnyugaton. A szél mérsékelt marad, 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 18-án csütörtökön a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben.
Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést. Következnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad, közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban. A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahová a francia elnök meghívására utazott a G7 csúcs helyszínéről. A Fehérház bejelentése szerint a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként résztvevő államoknak. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
Mindenkit meglepve jelentette be a Fehérház washingtoni idő szerint csütörtökön este, hogy Donald Trump elnök, nem várva meg a péntekre beharangozott genfi ceremóniát, Franciaországban aláírta az Iránnal kitárgyalt megállapodást, aminek nyomán megkezdődik a végleges békeszerződésről szóló 60 napos tárgyalási időszak. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek, ahonnan azt visszaigazolták. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, egyelőre nem derült ki. Minden esetre úgy tűnik, hogy az egyetértési nyilatkozat életbe lépett, aminek értelmében a hormozi szorosnak teljesen meg kell nyílnia az energiaszállítások előtt. Az amerikai blokád megszűnik az iráni kikötőkkel szemben, Irán pedig 60 napos időszakra felmentést kap az olajexportra vonatkozó szankciók alól. Az aláírt megállapodás 14 pontból áll, amely szól az iráni atomprogram lezárására vonatkozó tárgyalásokról, az iráni dúsított uránkészlet sorsáról, ami szerint nem feltétlenül kell megsemmisíteni azt, hanem felügyelet mellett szóba kerülhet annak átalakítása polgári célú felhasználásra. Az eredeti tervek szerint J.D. Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint az előrehozott aláírás ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, az így átalakulhat a 60 napos tárgyalási szakasz első fordulójává.
Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben.
Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről.
A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedékkiadó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
A Fidesz parlamenti frakciója szerint súlyos tévedés a védett üzemanyagár kivezetése.
Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzetben nincs garancia arra, hogy az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Az ellenzéki képviselőcsoport ezért azt javasolta a kormánynak, hogy a kivezetés helyett úgy alakítsa át a vonatkozó jogszabályt, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
Rendkívüli üléseket tart az országgyűlés a jövő héten is. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, így a képviselők már ezen a héten, kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak.
Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt.
Mecsár Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre. Emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsültség, valamint a rendőri jelenlét.
Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
Ismét emelkedhet a pedagógusok bére. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. A tervezet szerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki. Cserei Judit összeállítása.
Gondosan válogatták a tankönyveket és a munkafüzeteket tanítójuk segítségével a Somogyi Ádi iskolában az elsősök szerda délelőtt. Domján Beáta 18 gyermeket tanított meg írni és olvasni ebben a tanévben. Azt mondja, sikeresen vették az akadályokat, így biztos alapokkal mehetnek majd tovább a második osztályba.
Először nekem mindenképpen pihenéssel fog telni, mert azért 18 kis elsős megadta nekem is a feladatot, de nagyon nagy öröm volt őket tanítani.
A mozgalmas és eseményekben dús tanév végére a diákok mellett a legtöbb tanár is elfárad. Nem a nyári vakáció és a várva várt pihenés az egyetlen jövőbeli jó hír nekik. A pedagógusok bére ismét emelkedhet. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelet tervezetet, amely a tanárok idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. A tervezet szerint a januártól már végrehajtott 10%-os emelés további 0,4%-kal egészítenék ki, ráadásul januárig visszamenőlegesen.
0,3%-ot mindenképpen oda kell adni mindenkinek. Ez nyilvánvalóan azért szerepel a rendeletben, mert hogy egyébként nincs egy kötött bértábla, tehát helyben döntenek arról, például tankerületi igazgatók, hogy mennyi a tényleges bér. Úgyhogy hát ezzel a 0,3%-kal lehet biztosan számolni, és egyébként maga az alap az 0,4%.
Tette hozzá Nagy Erzsibet, a pedagógusok demokratikus szakszervezete országos választ mennyi küldöttségének ügyvivője. Fontos tudni, hogy nem egy újabb béremelési programról van szó, a korrekció egy korábbi vállalás következménye. Eszerint 2025 elejétől 2031 végéig a pedagógusok átlagbére legalább a diplomás átlagkereset 80%-át el kell, hogy érje.
Az a jelzés, hogy ezt a megállapodást ezt tartani akarja a kormány, és a pedagógus béreket is a diplomás átlagbérekhez felzárkózni, azt gondolom, ez mindenképpen figyelemre méltó és üdvözlendő.
Mondta Vida András, a lencsési általános iskola igazgatója. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni a társadalmi egyeztetés keretében, a módosításról csak ezután születhet döntés.
Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
Mukics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk. Oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte.
A CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári vihar szezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Németh Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és hogy az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de a torlódás több mint 4 kilométeres. Baleset történt a 8-as főúton a Csóri lehajtónál. Székesfehérvár felé a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták.
Három autó ütközött az M6-os autópályán Budapest felé Bátaszék térségében. A 164-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán, a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák, a Váci út, Róbert Károly körút csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt a Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, máshogy többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehetnek gomoly felhők, ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Meglepő döntetlennel kezdte szereplését Portugália a labdarúgó világbajnokságon. Anglia, Gána és Kolumbia győzött a VB-n. Mexikói vezetőedzője lett az Eto'o labdarúgó csapatának. Szatmári András bronzérmet nyert kartban a Vívó Európa bajnokságon. Világklasszis centerrel erősít a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Meglepetésre Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban. Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0 Panama ellen Torontóban. A Portugália-Kongó mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
Tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak is kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult, 25-30 perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első félidő hosszabbításában a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába. Úgy érezték, hogy jobbak egyénileg is és csapatszinten is, hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon
igazságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzésre kalibrálják magukat a csapatok. Ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plántálni az agyakba, azért Portugália továbbjutását alapjává semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit. Ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak.
Bene Ferencet hallották. Most hallgassák a portugálok vezető góljának szerzőjét, João Nevest.
A szünetben azt mondta az edzőnk, hogy tekintsünk előre és még többet birtokoljuk a labdát. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb intenzitást kellett volna mutatnunk támadásban, és szerintem túlzottan a labda birtoklásra koncentráltunk. Ez az, amit az edzőnk kifogásolt, de szerintem ezekben tudunk fejlődni a következő mérkőzésre.
João Neves után a kongói labdarúgó válogatott francia szövetségi kapitánya Sébastien Desabre is értékelt a portugálok elleni döntetlent követően.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy megszereztük az első gólunkat a világbajnokságon. A játékosok fantasztikus teljesítményt nyújtottak, mindent beleadtak a mérkőzésen. Örülök, hogy ki tudtunk egyenlíteni, ezért nagyon büszke vagyok a csapatomra. Az ország megérdemelte ezt a sikert.
Az elcsoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot. A horvátok szövetségi kapitánya az Zlatko Dalic így elemzett a vereség után.
Az első fél idő rendben volt részünkről. Amiben hiányérzetem van, azok a rögzített helyzetek, nem igazán reagáltunk jól mondjuk a szögleteknél. Ez volt az egyik oka annak, hogy gólokat kaptunk. A hibák ellenére az első 45 percben kétszer is sikerült visszajönnünk és kiegyenlítenünk, megmutattuk azt, hogy milyen energiával tudunk küzdeni, és hogy mennyire akarjuk a sikert. Anglia ellen betalálni nem könnyű, annak örülök, hogy erre többször is képesek voltunk. A második fél időben máshogy kellett volna játszolunk, lehettünk volna kicsit bátrabbak, de itt talán kijött az, hogy a harmadik bekapott gól a szünet után néhány perccel érkezett. Ez kicsit megtört minket. Bellingham lövése után 10 percig elég rosszul futballoztunk, csak Livákovicsnak köszönhetjük, hogy nem lett nagyobb a különbség. Szép lassan ismét magunkra találtunk, próbáltuk újból egyenlíteni, de ez harmadjára már nem sikerült. Fájó ez a vereség, de még két mérkőzésünk van a csoportban, szóval van esélyünk javítani. A játékosok kitettek magukért. Vannak a csapatban olyanok, akiknek ez az első világbajnokságuk, de ezt nem lehetett rajtuk érezni. Anglia ellen kétszer is kiegyenlíteni az mindenképp kiemelendő dolog. Szép gólokat lőttünk, de sajnos a védelmünk néha gyenge volt, és a rögzített helyzeteket sem oldottuk meg jól. A következő napokban kielemezzük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mit tudunk változtatni, és azt is, hogy mi működött jól. Vannak pozitív tanulságok is, amelyekre érdemes építeni, úgyhogy izgatottan várjuk, mi vár ránk a folytatásban.
A labdarúgó világbajnokságon az elcsoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra Panama ellen Torontóban. Az afrikai válogatottat irányító portugál Carlos Queiroz gondolatait is Kreisz Bálint tolmácsolásában hallják.
Ezúttal meg kellett mutatnunk, hogyan tudunk megszenvedni a sikerért. Úgy küzdöttünk, mint a bátor harcosok. Amikor kellett, akkor visszatértünk a nehéz helyzetekből, majd a végén az eszünkkel nyertük meg a találkozót. Az első fél idő a szenvedésről szólt egy kiváló csapat ellen. Pontosan tudták, hogy milyen taktikát alkalmazzanak, mi megkészültünk arra, hogy ők fognak irányítani. De ez volt a taktikánk. Lépésről lépésre erősebbé válni, eleinte engedni őket, hogy támadjanak, majd szép lassan átvenni az irányítást, egészen addig, amíg gólt szerzünk. Mert hát, ugye, csak érvényes találattal lehet mérkőzést nyerni. Hogy mit jelent a csapatnak ez a siker? Egészen egyszerű a válasz. 3 pontot. Az első mérkőzés már megnyertük, de a második és a harmadik találkozó még hátra van. Büszke vagyok a játékosokra, de a folytatásban is készen kell lennünk arra, hogy áldozatokat hozzunk. Egy világbajnokságon mérkőzést nyerni nagyon nehéz, és aki ezt szeretné elérni, annak sok munkát kell befektetnie. De a fiúk képesek erre.
A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada Katarral, 3 órától Mexikó Dél-Koreával játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A mexikai Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1 bajnokának, az Eto FC-nek az új vezetőedzője. A 38 éves Juárez játékosként megfordult a Celticben és a Zaragozában, a mexikai válogatottban 39-szer lépett pályára. Edzőként dolgozott az Egyesült Államokban, valamint Belgiumban. Kolumbiában az Atlético Nacional bajnoki címig, illetve kupagyőzelemig vezette, hazájában a Pumas csapatával, idén bejutott a bajnokság döntőjébe. A Paksa görög Panathinaikosszal játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában, míg a Debrecen ugyanebben a sorozatban a máltai Marsaszlok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap majd össze. A bajnokok ligájában az Eto FC, ha tovább jut az izlandi Vikingur Jerk Reykjavik ellen az első fordulóból, akkor az izraeli Hapoel Berseva várna rá. Ha a győriek nem jutnának túl a selejtező első körén, akkor átkerülnek a konferencia ligába, amelyben ellenfele a selejtező második fordulójában a feröeri Klaksvik és a luxemburgi Bissen párharcának vesztese lenne. Az Európa ligában érdekelt Ferencvárosra a holland Twente várhatha túljutna a Vojvodinán. Ha ez nem sikerülne, akkor az FTC a konferencia liga selejtező második fordulójában egy másik holland csapattal, az 1995-ös bajnokok ligája ellenféllel, az Ajax-szal találkozna.
Nemzeti sportkrónika.
Szatmári András bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló Vívó Európa bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A csapatban olimpiai ezüstérmes, egyéniben világbajnok magyar sportoló az elődöntőben a Szilágyi Áront búcsúztató francia Maxime Pianfettitől kapott ki 15-12-re, így harmadikként zárt. Rapp Krisztián a negyed döntőben elszenvedett veresége után hatodik lett, Szilágyi Áron a nyolcad döntőben, Dalos Benedek a 32 között fejezte be szereplését. A női tőrözők között Pap Jászminnak és Pásztor Flórának a negyed döntőben ért véget egyéniben a kontinens viadal, Pásztor az ötödik, Pap a hetedik helyen végzett, Kondric Kata a 16 közé, Lubkovics Dóra a 32 közé jutást bukta el. A bronzérmes Szatmári Andrással Keszi Dóra beszélgetett.
Nagyon régen volt már, hogy ilyenről beszélhetünk, hogy egyéni érmet szerzel. Hogy érezted, milyen volt ez a nap?
Összességében jó volt, még kicsit friss a mostani asszó, amit kikaptam, de ha alszom rá egyet, meg ha előzetesen valaki egy érmet a nyakamba azt a nap végén, ez bizonyosan aláírtam volna. Van bennem egy keserűség, szerintem ezért vagyunk kézsportolók, hogy ne elégedjünk meg egy bronzéremmel. Sajnálom, de közben meg az van bennem, hogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt az utat, amit végigjártam az elmúlt időszakban, azt sikerült leküzdenem, és talán átszakadt egy gát, és így próbálok majd tovább haladni a elkövetkezendő időben.
Sokszor látszott rajtad, hogy így csalódott vagy, hogy nem jönnek az eredmények, pedig tudjuk, hogy azért eleget dolgozol érte, és mindent megteszel érte, és lehet, hogy a technikád is szerintem kimagaslódott a mezőnyben, és valahogy mégsem jöttek az eredmények, de ezek szerint azért csak túl tudtál ezen jutni.
Igen, hosszú mélypontok és küzdelmek árán vagyok túl, azért mentálisan volt nehéz, meg fizikálisan is nyilvánvalóan. Az elmúlt két év az olimpia után inkább mentálisan éreztem azt, hogy valahogy a vívásban nem igazán jöttek ki a dolgok. Bízom benne, hogy a következő időszakban ezek már fölfelé ívelő irányok lesznek, de függetlenül csak büszke lehetek magamra, és megveregetettem a vállamat, hogy ez szép volt, és ezt is fogom tenni. Kicsit még friss az élmény, hogy kikaptam, és ezért van egy kis bosszúság bennem, de összességében nézve ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, egy borzasztó küzdelem árán megszerzett bronzérem volt.
Itt van körülöttünk a jeges dacskó, meg azért kaptál azért elég szép vágást Pianfettitől. Milyen volt ez az elődöntő?
Küzdelmes volt, mint az egész nap, valahogy nem éreztem meg a ritmust, pedig azért ilyen körülmények között azért többször vívtam már. Nagyon tetszett az, hogy volt hangzavar, voltak szurkolók, volt visszajátszás, nem kellett egyből odaállni. Úgy nézett ki ez az elődöntő, meg az Európa-bajnokságnak a négyes döntője, mint ahogy ki kell úgy néznie. Ezt én szoktam élvezni, most is élveztem, de valahogy nem tudtam a ritmus ára ráérezni. Tempója van, nagyon más technikája van, mint nekem, vagy nekünk magyaroknak, és ez most kifogott rajtam, nem csak rajtam, sajnos, nem az Áronon is, és pedig próbáltam volna visszavágni neki, ha Áront megverte, de sajnos mind a kettőnket megvert.
Az Európa-bajnoki bronzérmes kardvívót Szatmári Andrást hallották. A Ferencváros férfi vízilabda csapata a világ és Európa bajnoki, valamint bajnokok ligája érmes Konstantinos Kakarissal erősíti meg keretét. A görög válogatott klasszis centere az olimpiákosztól érkezik a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő Fradihoz. A Salamancából a Valencia együtteséhez igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Mit szól hozzá, hogy az Egyesült Államok és Irán között megszületett a béke megállapodás? A hivatalos dokumentumot várhatóan holnap írják alá Svájcban. Ön szerint hogyan érinti ez Európát és benne a magyar gazdaságot? És ön szenvedett már viharkárt? Mostanság egyre gyakoribbak a pusztító, szélsőséges időjárási jelenségek.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 27 perc napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Mennyi erőt adhat a családi összetartás, és az, hogy tudjuk, honnan jöttünk, kik vagyunk, és hová megyünk. Manapság divatos azt mondani, hogy engedjük el, hogy lépjünk túl. Engedjük el a régi történeteket, az elveszített családtagokat. Éljünk a jelennek. Nem értek egyet ezzel a gondolattal, hiszen ha őseink hitével, erejével, történeteivel nem vagyunk tisztában, akkor lemondunk egy kimeríthetetlen erőforrásról az életünkben. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást, idézhetjük József Attila sorait az ősökről. És nézzünk akkor egy-két praktikus tanácsot, hogyan indulhatunk neki családfánk feltérképezésének. Ma már kutathatunk internetes adatbázisokban. Katonaőseink után a katonahőseink oldalon búvárkodhatunk. Anyakönyveket felelhetünk a Family Search oldalon, vagy elmehetünk a levéltárba is. A 17. századig jó eséllyel vissza tudunk menni az időben. Érdemes visszalátogatni azokra a településekre is, ahol őseink éltek, és helyben megnézni az anyakönyveket. Érdemes felvennünk a kapcsolatot rég nem látott rokonokkal, találkozni velük, rávenni az idősebbeket arra, hogy meséljenek, mutassanak régi képeket. Meg fogunk lepődni, milyen sok segítőnk lesz az úton, és milyen jó élményekkel gazdagodunk. Mi itt vagyunk, mert őseink tették, amit kell, idézzünk ismét József Attilát, és energiáik, a jó energiáik is itt vannak velünk. És ha mi már tudjuk a történeteket, adjuk át gyerekeinknek, unokáinknak is. Engedtessék meg egy személyes példa is. Anyai nagyapámmal, aki ötvös kollégista volt, majd az ELTÉ-t végezte el, később a Nemzetközi Levéltáros Világszövetség elnökének is megválasztották, csak egyetlen egyszer találkoztam. Mikor 1975-ben megszülettem, bejött hozzánk a kórházba. Kezében egy zacskó narancsot szorongatott, ami akkoriban ritkaság volt. Amikor meglátott engem, legkisebb lányának, legkisebb gyermekét, azt mondta: ez a lányka fogja továbbvinni az én szellemi örökségemet. Nagyapa egy hónappal később meghalt, elütötte egy busz, ő vétlen gyalogos volt. Mégis egész életemben ott éreztem, és ott érzem most is az óvó kezét az életem felett. Tényleg én lettem a családból az, aki továbbvittem az örökségét, őrzöm jegyzeteit, novelláit, levelezését. Megvannak a fotók, amikor fiatal korában motorral bejárta Észak-Afrikát. A családi elbeszélések szerint szerette az életet, minden vasárnap süteményt vásárolt a zsárbóban, esténként pedig a világtörténelmet olvasta franciául. Mivel ő már a családfa egy részét is összeállította, azzal is segített. Fiatalkori arcképe ott van a nappalink falán. A képet a fiam választotta ki. Mindig örömmel nézünk rá, szeretett ősünkre, és merítünk az erejéből. Ő egy igazi példakép a számomra.
Napi jegyzet című rovatunkban Tóth Eszter Zsófia történész társadalomkutató jegyzetét hallották. Az elhangzott jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. 8:30 után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondoszlotta Judit.
Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárló központot. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil vesztette életét. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával, erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok a jövőben ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Izgalmas előadásokkal, gyermekprogramokkal és közönségtalálkozókkal várja az érdeklődőket a ma kezdődő Veszprémi Operett Fesztivál. A rendezvénysorozat nyitányaként a lovaskocsis felvonulást rendeznek. Este a játék színművészei a Hippolyta Lakály című vígjátékot játsszák. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. A híradást Gál Andrea készítette, krónikával 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
8 óra 35 perc, adásunkban már többször beszéltünk arról, hogy az amerikai elnök aláírta az iráni békére irányuló keret szerződést, békekötésre irányuló keret szerződést, de hogy ez milyen irányba mozdítja majd el a pénzpiacot, arról már Németh Lászlót, a növekedéspont elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Akkor nézzük ezeket a mozgásokat. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,3%-os csökkenésben van jelenleg, $74.25 jegyzik. A Brent jegyzésjára $77.26 áll hordonként, azaz 159 literenként. 1,4%-kal csökkent az aranyára, unciánként, azaz 31 grammonként $4,322.22 áll. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,8%-os pluszban zárt, a hongkongi Hang Seng 2,2, a Shanghai Composite 4, az indiai Sensex 1%-kal csökken, a dél-koreai Kospi 2,5%-kal emelkedik, a szingapúri börze pedig 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Tegnap estek egyébként az amerikai indexek, a Dow Jones 1%-ot, az S&P 500-os 1,2%-en, a Composite 1,3%-ot. Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Fed. Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet kamatdöntő ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-osságban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymást követő ülés, amikor a testület nem változtatott a kamat szinten. A legutóbbi csökkentés 2025. decemberében volt 25 bázis ponttal. A vártnál erősebben bővült az amerikai kiskereskedelmi forgalom májusban. Havi alapon 9,1%-kal nőtt, szemben az elemzők által várt 0,5%-kal. A fogyasztói kiadások szempontjából kiemelten figyelt úgynevezett kiskereskedelmi magforgalom is a várakozásokat meghaladó 0,7%-os erősödést mutatott. Éves összevetésben a kiskereskedelmi forgalom 6,9%-kal nőtt, ami 2023. januárja óta a leggyorsabb bővülés. A hormozi szorosan áthaladó olajforgalom a háború lezárása és az útvonal újranyitása után sem feltétlenül tér vissza a korábbi szintekre, a Goldman Sachs szerint. A befektetési bank elemzői úgy vélik, hogy a háború előtti forgalom mintegy 70%-a tér vissza a területre, mert a térség legnagyobb olajexportőrei az elmúlt hónapokban alternatív szállítási útvonalakat kerestek. A bank kalkulációi szerint a jelenlegi forgalomhoz képest napi 13 millió hordós növekedés elekendő lehet ahhoz, hogy az öbölmenti országok exportja ismét elérje a háború előtti szintet. Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. Tegnap a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% pluszban zárt, Párizsban a CAC 40 2%-kal gyengült, Milánóban 0,3%, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Az iráni háború miatt megugró üzemanyag árak egész Európában élénkítik a használt és az új elektromos autók iránti keresletet. Szakértők szerint a benzinárak esetleges csökkenésével a lendület alább hagyhat. A múlt hónapban az új villanyautók forgalomba helyezése 34%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Azon a 17 európai piacon, amely az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás autó értékesítésének több mint 90%-át fedi le. A gyártók egyébként egyre megfizethetőbb elektromos modelleket vezetnek be a piacra, a kínai cégek pedig továbbra is intenzíven terjeszkednek. Július 1-ig meghosszabbította a horvát Janaf engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium, így folytatódhat az olajszállítás Szerbia felé az Adria kőolaj vezetéken keresztül. Az engedély a szerb üzemanyag ellátás szempontjából kulcsfontosságú, mivel a pancsovai finomítót ellátó NISZ az amerikai szankciók miatt külön jóváhagyásra szorul. Enyhén emelkedett tegnap a BUX, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,1%-os erősödéssel zárt 138.901 ponton. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. 2%-kal csökkent a MOL 3810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintig, a Telekom 1%-kal 2730 forintra nőtt, a Richter 9%-kal esett 11.800 forintra. Saját részvényeket vásárolt az MBH Bank a budapesti értéktőzsdén tegnap, a tranzakció keretében 3700 darab részvény került a hitelintézethez, ezzel a saját részvényeinek száma 279.603 darabra nőtt. Végül, de nem utolsó sorban, nézzük, hogy hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 350 forintba és 57 fillérbe, egy amerikai dollár 304 forintba és 23 fillérbe, egy svájci frank 380 forintba és 86 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
A legfrissebb pénzpiaci híreket hallottuk Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Donald Trump amerikai elnök tegnap Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról, így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad. A legfrissebbekről Nárai Balázs tudósít Washingtonból.
Donald Trump húzott egy meglepőt, és két nappal a Genfbe tervezett és beharangozott hivatalos aláírási ceremónia előtt aláírta az Iránnal kitárgyalt egyetértési nyilatkozatot, ami így életbe lépett. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, nem derült ki egyelőre. Az amerikai-iráni egyesség tehát életbe lépett. A pontos szövegét előzetesen nem hozták nyilvánosságra, de a 14 pontból álló dokumentumot egy szerdai washingtoni tájékoztatón tisztségviselők felolvasták. Szavaik megerősítették, hogy most 60 napos időszak kezdődik, ami a végleges békeegyezmény kitárgyalására szolgál. Ezen időtartam alatt a Hormuzi szoros teljes mértékben nyitva lesz, Irán is exportálhat majd kőolajat, átmeneti szankciók könnyítésben részesülve. Pénzt tehát nem kap, viszont lehetőséget arra, hogy milliárdos bevételre tegyen szert, igen. Ez pedig azt is jelenti, hogy megszűnik az iráni kikötők bő két hónapja tartó amerikai blokkádja, ami miatt sok milliárd dollár bevételtől esett el Irán. Csökkentenie kellett az olajkutak kitermelési kapacitását is, ami a technológia miatt költséges beavatkozás, a kitermelés újbóli növelése pedig szintén nem egyszerű feladat.
It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong and
nagyon erős egyesség. Senki nem ismeri, de minden esetre nagyon erős, mondta Donald Trump elnök még szerdán a G7 csúcs találkozó helyszínén. A világ számára talán a legfontosabb elem volt, hogy nyíljon meg a Hormuzi szoros. Az amerikai elnök szerint jelenleg részlegesen már nyitva áll, az olajár már a reményre is nagy mértékben mérséklődött. Szerdán három hónap óta először 80 dollár alá csökkent a hordonkénti ár, jelezve a bizakodást. Donald Trump üzletemberként hozzátette, hogy a piacok reakciója mindent elárul. Méltatta azt, hogy a tőzsdei árfolyamok kilőttek a konfliktus lezárásának reményére. Ahogy fogalmazott, nagyon sokan örülnek, de aki igazán boldog, az a piacok. J.D. Vance alelnök hétfőn a CBS-nek adott interjúban azt mondta, hogy egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap lesz elérhető Irán számára, amit az öbölmenti államok adnak majd össze. De ez csak akkor nyílik meg, hogyha Irán tartja magát a nukleáris programjának lezárásáról szóló vállalásaihoz. Donald Trump elnök ezzel szemben szerdán hamisnak nevezte a 300 milliárdos alapról szóló sajtóhíreket, bár hozzátette, hogy aki akar, azt nem tartják vissza attól, hogy beruházást hajtson végre egy másik országban, így Iránban. Azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok 10 centet sem tervez beruházni. A szerdán közölt tervezet szerint létezik a 300 milliárd dolláros alapterve, de az csak egy végleges megállapodás után kezdhet működni, és nem ró kötelezettséget az Egyesült Államokra, hogy részt vegyen abban. A béke folyamat egy további nyitott pontja és változója az Izrael, valamint az Izrael elleni harcot folytató Hezbollah libanoni fegyveres szervezet hozzáállása és viszonya. A Hezbollah részéről folytatódó rakétatámadások nyomán Izrael válaszcsapásai az elmúlt időszakban pusztítóbbak voltak, illetve jelenleg az izraeli hadsereg megszállás alatt tart bizonyos dél-libanoni területeket, ahol a Hezbollah jelentős erőkkel rendelkezik. Izraeli csapások pedig elérték Beirutot is, a Hezbollah állásait. Ez pedig majdnem veszélybe sodorta a megállapodás véglegesítését az Egyesült Államok és Irán között is. Irán azt mondja, hogy az Egyesült Államokkal kötött megállapodásnak vonatkoznia kell az izraeli támadások leállítására Libanon területe ellen. Irán ezzel elsősorban szövetségesét, a Hezbollahot védelmezi. Nem titok, hogy a síta fegyveres politikai szervezet forrásai és fegyverei jó része Iránból származik. Irán számára a Hezbollah pedig Izrael szomszédságában egyfajta meghosszabbított kar. Ezek miatt a tényezők miatt érzékelhető feszültség is az eddig szinte megingathatatlan amerikai-izraeli szövetségben. Donald Trump nehezen idézhető szavakkal próbálta jobb belátásra bírni Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy az amerikai-iráni béke érdekében mérsékelje a katonai műveleteket Libanonban. Az izraeliek viszont erre azt mondják, hogy a védelmükről nem mondanak le. A kérdés tehát fennmarad a következő időszakban is, hogyha Izrael és a Hezbollah között eszkaláció van, az vajon összeroppantja-e a jelenlegi megállapodást? Megállapodásról van szó, de egyelőre nem végleges békeszerződésről, tette világossá Donald Trump szerdán. Hivatalosan tehát egyetértési nyilatkozat, ez a kiindulás. Békeegyezmény pedig a jövőben lehetséges, amennyiben a 60 napos tárgyalási időszak sikerre vezet, amely az iráni atomprogram megszüntetésének részleteiről szól majd elsősorban, valamint arról, hogy Irán milyen módon adja ki megsemmisítésre a birtokában lévő több száz kilogramm magas fokon dúsított uránt, ami már csekély erőfeszítéssel is atomfegyver finomságú anyaggá alakítható át. Irán saját győzelmeként ünnepli a fejleményeket, és megfogalmaz fenyegetést is, amire válaszul az amerikai elnök is előhúzza ezt az eszközt.
Shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay?
Szerdán Donald Trump arról beszélt, hogy amennyiben Irán nem tartja magát a vállalásaihoz, nem viselkedik jól, akkor ismét bombákat kap a nyakába, azaz a feje tetejére. Majd sajtótájékoztatóján még erősebb szavakkal ecsetelte, hogy milyen erővel bombázza majd Iránt, hogyha meghiúsul a béke folyamat. Amerikai részről előzetesen és eredetileg azt jelentették be, hogy a genfi aláírási ceremónián J.D. Vance alelnök vesz részt az Egyesült Államok részéről. Egyes információk szerint annak ellenére, hogy az aláírás elmarad, az alelnök ott lesz a svájci városban, ahol így nem egyezményt ír alá, de akár megtarthatják az első tárgyalási fordulót az egyetértési nyilatkozat alapján, amennyiben az iráni delegáció is megérkezik.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 48 perc, és többé-kevésbé maradunk az előző témánál. Hortai Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
És azt latolgatjuk majd itt a következő percekben, hogy az iráni megállapodás tükrében ugye hogyan alakulhat az energetika a világban is, illetve Európában is. Előtte viszont arról, és ezek a legfrissebbek, ugye, hogy a védett üzemanyagára kivezetődik, készül a magyar kormány. Azt mondják, hogy ugye már a héten és már most is lehet kapni, vagy van olyan hely, ahol 20 forinttal csökkent például a védett ár alá az üzemanyagnak az ára, hogy innentől kezdve, azt mondja a kormány, innentől kezdve nincs szükség a védett üzemanyag ára. A Fidesz viszont azt mondja, hogy azért az még a családok biztonságát szolgálná, hogyha fenntartanák egy darabig, hiszen itt még egy törékeny békéről van szó. Ugye azt se tudjuk, hogy Irán egyáltalán aláírja, milyen feltételekkel, találgatások vannak, de hát még majd, hogyha rajta lesz a szignójuk, akkor lehetünk biztosak benne.
Igen, valóban szerintem ez egy megalapozott érvelés, hogy nyugtával dicsérjük a napot, és akkor érdemes ezeket a védelmi mechanizmusokat kivezetni, vagy ezekhez hozzányúlni, amikor már a veszély elmúlt, már pedig a Hormuzi szorosban a veszély még nem múlt el. Valóban, ahogy szerkesztőasszony fogalmazott, úgy pontos az állítás, a jelenlegi árak alapján vannak olyan benzinkutak, ahol már alacsonyabbak a piaci árak, mint a védett üzemanyagár, de hogyha a holtankoljak.hu ma publikált gyűjtését tekintjük, akkor azt látjuk, hogy azért a piaci átlagárak még mindig 40 forinttal drágábbak literenként, mint a védett üzemanyagár, mind a benzin, mind a gázolaj tekintetében, és olyan benzinkutak is vannak, ahol ez az árkülönbség, ez a benzinben megközelíti, a dízelben meghaladja a 100 forintot, tehát még mindig azért drágábbak átlagosan a benzinárak, de valóban én is azt gondolom, hogy a védett üzemanyagárak elsődleges szerepe az nem is csak az ár szintek alacsonyan tartásában volt, hanem abban, hogy az iráni háború okozta hirtelen felmerülő nehézségek ellen, és az azok által potenciálisan kiváltott pánikreakciók, pánikvásárlások ellen védelmet nyújtsanak. A piacon most egy eufória uralkodik, úgy árazzák az olaj hordonkénti árát, hogy a hormozi szoros gyorsan megnyílik, hogy az ottani felhalmozott tartalékok, vesztegő hajók nagyon gyorsan a világpiacra kerülhetnek, és ezzel párhuzamosan Amerika és Kína továbbra is nagy mennyiségű készletet szabadít fel. Mielőtt bejöttem a stúdióba, a Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 77 dollár volt, az iráni háború kirobbanása előtt 73 dollár, tehát már nagyon közel van a kettő egymáshoz, de abban is szerintem azért a geopolitikai elemzők, energiapiaci elemzők egyet értenek, hogy nagyon durva bizonytalanságok vannak továbbra is, mind a közel-keleti eseményekkel kapcsolatban, mind a hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatban, mind általánosságban a béke megállapodás körül, és hogyha valami baj történik, és hirtelen elszállnak az árak, akkor megint vissza mehet az energiapiacos startmezőre.
Hogyha már a Brent nyersolajat említette, ugye a háború kirobbanás, akkor azt jósolták elemzők is, hogy 150-200 dolláros olaj ár is elképzelhető, aztán ez elmaradt, mert hogy megállt 100 dollár körül. Mi segít stabilizálni ezt a helyzetet?
Igen, hát valóban majdnem 120 dollárig emelkedett a Brent. Én két tényezőt emelnék ki. Az egyik az az, hogy olyan ütemben szabadították föl, mint az OECD országok, mint májustól Kína az olajkészleteiket, amire korábban még nem volt példa. Nagyon nagy mennyiségű olaj került ki a piacra, ami megtámasztotta a kínálatot. A másik tényező pedig pszichológiai természetű. Az elmúlt hónapokban Donald Trump több mint 40-szer mondta azt, hogy két napon belül megállapodhatnak egymással az Egyesült Államok és Irán, és újra nyílhat a hormuzi szoros. És erre a piaci szereplők rezonáltak, kimutatható visszamenőlegesen, hogy a kiszivárgott potenciális megállapodások, nyilatkozatok, ezek mind-mind gátat szabtak a világpiaci olajárak növekedésének. És hogyha most így is lesz, és gyorsan megnyílik a hormuzi szoros, az egy nagyon fontos mérföldkövet jelenthet az olajpiac szempontjából, hirtelen a kínálat bővülhet, de akkor is ott lesz az a több mint 1 milliárd, kb. 1,2 milliárd hordó olaj, ami hiányzik a tartalékokból, ezt előbb vagy utóbb vissza kell majd tölteni, tehát továbbra is azért eléggé súlyos, megoldandó problémák vannak, még akkor is, hogyha egyébként a közel-keleti konfliktusok kiújulásának esélyét minimálisnak gondoljuk.
Ugye az, amit ön is elmondott az előzőekben, itt még a tartalékkapacitások szűkülése, vagy hogy az olajkészletek egyelőre még úgy tűnik, hogy apadnak ezek az olajkészletek, de hogy ez, hogyha így is marad, akkor jóval erősebb árkorrekciót válthat-e majd ki?
hogyha az, a készletek tovább apadnak, tehát hogyha továbbra is felszabadítja az Egyesült Államok Kína, és megnyílik a Hormuzi szoros, az azt jelentené, hogy több mint 300 hajó megrakodva a világpiacra mehet. A kérdés, hogy be tudnak-e menni a hajók az öbölbe, és fel tudják-e szedni azokat a tartalékokat, amiket az öbölmenti országok felhalmoztak. A következő kérdés, hogy az ottani exportkapacitásokat mennyivel lehet, mennyire gyorsan lehet helyreállítani. Hogyha ez mind-mind flottul megy, akkor jelentős áremelkedésre nem kell számítani, legalábbis a mostani kilátások alapján. Ha viszont bárhol megbicsaklik ez a történet, akkor nagyon hamar a piaci eufória átválthat egy piaci pánikká. Maga Donald Trump egy vagy két nappal ezelőtt utalt rá, hogy a tartalékok, hogyha a jelenlegi felhasználási ütem folytatódik önmagukban, 4 hét múlva már problémát okozhatnak, kritikusan alacsony szintre csökkenhetnek. Na, ez már egy újabb árhullámot válthat ki, ami Magyarországra és mindenhova máshova is begyűrűzhet. Nem véletlen, hogy az ázsiai országok nagyon óvatosak. India néhány nappal ezelőtt vezetett be üzemanyagkorlátozást a kereskedelmi vásárlók számára. Egyszerűen még mindig nagyon feszes az ellátás, még mindig nagy mennyiségű tartalékra van szükség ahhoz, hogy az árakat megtámassza.
Ugye nem csak kőolajról, de gázról is beszélünk. Katar 2 hónapon belül helyreállítaná az LNG exportjának 80%-át. Az egyik kérdés, hogy sikerülhet-e, a másik pedig, hogy mit jelentene ez az ellátásban?
Igen, Katar azt arra tájékoztatta a vásárlóit, hogyha megnyílik a Hormuzi szoros, akkor 1 hónapon belül az export kapacitása 2 hónapon belül 80%-át helyreállítja. A maradék 20%-hoz helyreállításához sokkal több időre, évekre lesz szükség, mert ezeket az egységeket jelentős támadások érték. Ez enyhíthet a nyomáson, de itt is az a probléma, hogy az elmúlt hónapokban komoly mennyiségek hiányoztak a piacról. Ha megnézi szerkesztő asszony az európai gáztárolók töltöttségi szintjét, akkor azt fogja látni, hogy utoljára 2021-ben voltak annyira alacsonyan, mint most. Az elmúlt években jóval magasabb szintnél tartottunk az évnek ebben az időszakában, és 2021-ben a tárolók alacsony töltöttsége markánsan hozzájárult ahhoz, hogy októberben az első komolyabb ártüske kialakulhatott. Tehát itt is továbbra is, még hogyha helyreáll a rend, akkor is nagyon feszes ellátásra kell készülni, a tárolók töltöttsége alacsony, a veszély nem múlik el az energiapiacon.
Ugye az északi áramlat 2 gázvezeték üzemeltetője most egy keresetet nyújtott be az Európai Unió bíróságához, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy az orosz gáz fokozatos kivonásáról szóló rendeletet hatályon kívül helyezzék.
Igen, valóban egyre több olyan hang hallható az Európai Unióban, ami a szankciók enyhítése irányába mutat. Az Egyesült Államok, a britek a korábbiakban már tettek lépéseket ebbe az irányba. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az Európai Unióban azonnali szerződés formájában már nem lehet orosz gázt vásárolni. Hosszú távú cseppfolyósított földgázbeszerzési szerződéseket ki kell vezetni jövő év január 1-ig, a hosszú távú vezetékes szerződéseket pedig szeptember elejéig. De hát az előbb beszéltük, hogy milyen alacsonyan vannak a tárolói töltöttségek, egyre fokozódik a kereskedelmi konfliktus az amerikaiakkal, tehát fogy a levegő az Európai Unió körül, ezért én kifejezetten észszerűnek gondolnám, hogy a közösség elkezdjen lépéseket tenni a saját energiapiaci mozgásterének a bővítése irányába, és ne tovább szűkítse a szankciókkal.
Fél percünk maradt az energiahordozók piacán lassú visszarendeződését ígérték, vagy jósolták, látták előre ugye az elemzők. A kérdés az, hogy most ezzel a békével, vagy tervezett békével, hogy látja, hogy mennyire lesz gyors, vagy lassú ez a visszarendeződés?
Ez a legoptimistább forgatókönyv. Én valamivel óvatosabban fogalmaznék. Szerintem továbbra is nagyon súlyos kockázatok terhelik az energiaszállításokat a Közel-Keleten. Azok a kereskedelmi konfliktusok, háborús konfliktusok, amelyek korábban nehezítettek, nem szűntek meg, úgyhogy továbbra is nagyon veszélyes az energiapiac.
Hortai Olivéra, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Nagyon köszönöm.
Hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönöm valamennyi kollégám, Pillinger Marianna, Bényi Csaba és a szerkesztő Törőcsik Zsolt nevében is. Csete Beátát hallották. Szép napot, minden jót kívánok.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
30 éves Pennyben ez is nyerő.
Meg ez is. És ez is.
Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megér.